Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sportmagazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a Víz Összeköt mai adásában. A szerkesztő műsorvezető Bitvanemilt hallják. Mai műsorvezető kollégám pedig Lódi Renáta lesz, az MTI kajakkenus szakírója, újságírója. Szervusz, Reni!
Szervusz, Emil! Én is köszöntöm a hallgatókat.
Ezzel nagyjából el is árultuk azt a, hát nem nagy titkot, de hogy miről fogunk beszélgetni majd a következő bő fél órában, mert hogy kajakkenu lesz a témánk. És van egy vendégünk is, itt köszönhetem a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Nádas Bencét, az MVM Szegedi Vízisport Egyesület olimpiai ezüstérmes és többszörös, háromszoros világbajnok kajakosát. Szervusz, Bence!
Sziasztok, én is üdvözöllek benneteket, és üdvözlöm a hallgatókat!
Az aktualitásunk pedig az, hogy a hétvégén volt a világkupa sorozat idei utolsó harmadik állomása Montrealban, és hát egyébként is egy nagyon izgalmas és jó szezonotok van, Bence. Montrealból pedig újabb világkupa győzelemmel jött haza a négyes. A magyar csapat egyébként 6 arany, 3 ezüst és 3 bronzérmet szerzett Kanadában úgy, hogy nem is minden számban indult most a válogatott, de ennek nyilván egyéb okai is vannak, lehet, hogy majd ez is szóba kerül. De beszélgessünk akkor Montrealról, illetve erről a négyesről, amely úgy tűnik, hogy hát idén megállíthatatlan, nem akarok itt túl nagy jelzőket használni, de ez a 3 arany és 1 ezüst a 4 idei komoly versenyen, ez nem nagyon emlékszem, hogy volt-e ilyen mostanában.
Én se tudok felidézni olyan férfi négyest, aki tényleg a 4 nemzetközi versenyből 3-at meg tudott nyerni, meg és egyet ráadásul csak a hazai pályán versenyző németektől 1/10 kaptunk.
Ez a brandenburgi világkupa volt.
Igen, akkor azért a 6 fok hazai pálya az azért szerintem feléjük lejtett, de úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy ilyen eredményekre vagyunk képesek. Szerencsére olyan egység formálódott ki, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden döntő futamunk tökéletes volt, mindig voltak apró hibák, de szerencsére abba a pályába tartozott ez bele, hogy belefértek ezek a hibák, szóval még ezekkel együtt is tudtunk diadalmaskodni, de szeretnénk ezeket az apróbb problémákat kijavítani a világbajnokságra.
Milyen fura, hogy problémákról beszél, persze tudjuk, hogy maximalisták vagytok, de ez egy jó pozitív dolog.
Igen, azért. Mert például rajtunk, az talán csak Szegeden tudtuk úgy elkapni a döntőfutamban, hogy rögtön elsők voltunk már az első bolyasortól kezdve, és nyúltunk el a mezőnytől. Az utána lévő világkupákon mindig egy picit beragadtunk magunkhoz képest, mert tudjuk, hogy tudunk mi ennél jobbat, de valamiért ezek a jó rajtok a döntőfutamokban nem annyira sikerülnek, és ezeket próbáljuk gyakorolni, hogy minél jobb, minél egységesebbek legyünk a futam alatt, főleg a rajtokban, mert ott szokott kicsit szétcsúszni a sztori, és általában ilyen 100 méter környékétől találjuk meg azt a harmóniát, azt az utazótempót, amivel így van, ott csúszunk el a mezőnytől.
Mennyit tudtok egyébként együtt készülni? Ugye te és a Sanyi tulajdonképpen csak erre a számra kell, hogy koncentráljatok ebben a szezonban, de ugye az egység másik két tagja a párosban is érdekelt. Mennyit tudtok együtt készülni?
Nagyon sokat. Szerencsére ők is, meg ugye az edzőnk is látja, hogy itt a legfontosabb cél az, hogy a négyesben minél több pontot tudjunk szerezni, hogy mutassuk ne csak a magyar kajakkenu felé, hanem magunk felé is, és a többi nemzet felé is, hogy velünk négyesben és párosban is számolni kell, hiszen 5 kvóta lesz csak elérhető az olimpiára, és hát mi próbálunk a saját elképzeléseink felé húzni, és úgy teljesíteni, hogy a szövetségi kapitány adott esetben, ha úgy alakulnak a dolgok, 2 év múlva úgy döntsön, hogy a 4-est és a 2 párost fogja preferálni, mert választani kell, hogy 2001-est viszünk egy olimpiára, vagy az 504-est és 2 párost. És itt majd döntenie kell a kapitánynak, mi igyekszünk az eredményekkel afelé, a döntés felé terelni ennek a kérdésnek a válaszát, hogy tényleg egy olimpiai éremesélyes vagy aranyesélyes 4-es és 2 potenciális éremesélyes párossal vágjunk neki Los Angelesnek.
Csak a kedves hallgatók értsék, hogy nagyjából miről van szó. A párizsi olimpiáig 6 férfi kajakos kvótát lehetett megszerezni. Magyarán az aktuális szövetségi kapitány 6 kajakossal könnyedén tudott csakkozni. Na most az ICF döntése miatt ez a 6 most már 5 kvóta, tehát magyarán az nem fér bele, hogy ha mondjuk két egyest viszünk ki 1000 méteren, akkor valamelyiket vagy bekerültetné négyesbe, vagy a... Na mindegy, ez már egy nagyon szakmai kérdés. A lényeg, hogy öt ember mehet. Nekem ez, amit most ti csináltok, ez kicsit haj az a spanyol-német négyes dominanciára, ez a 22-23-24-es időszakra. Viszont ezt nagyon nehéz lesz tartani 27-re-28-ra. Viszont az látszik, hogy ez egy olyan út, ami szerintem még számotokra is egy picit meglepetés.
Abszolút meglepetés, de nagyon élvezzük. Szóval Sanyival pont azt beszéltük, hogy 10 éve négyesezünk, lehet úgy mondani, hogy
azért nem 35 éves fiatal van. Emberek ne, vagytok, ne. És már 10 éve, igen.
Mindketten nagyon fiatalan kezdtük a 500 méter négyesezést, de nagyon jó eredményekkel kezdtünk. Ugye 16-ban, 17-ben Európa-bajnokságot nyertünk, de utána sok fentet, sok lentet megéltünk, inkább lenteket sajnos. Volt néha egy-egy reménysugár, amiben bele tudtunk kapaszkodni, és szép eredménnyel tudtunk nekivágni egy következő évnek.
A Párizs előtti VB ezüstérem, amivel kvótát hoztatok.
Így van. Az például egy teljesen ugyanaz volt, előolimpiát meg is nyertük, de valamiért utána nem tudott úgy kiteljesedni sajnos az a négyes, amivel azt az eredményt meg tudtuk volna szerezni, amire vágytunk és amit szerettünk volna. Viszont most azt érezzük, hogy ebbe a négyesben megvan az a lehetőség, még ez az X-faktor nem jött ki teljesen, de nagyon biztatóak az előjelek, és mind a négyen nagyon alázatosan, nagyon profin dolgozunk azért, hogy tényleg saját magunkat tudjuk legyőzni, és ezáltal kicsit ellépni magunktól, és mert a többiek is fejlődni akarnak, és fejlődni is fognak, mert ez egy olyan versenyszám, ahol tényleg, ha megtörik egy-egy évben egy egység, akkor utána nagyon nehéz újra visszakapaszkodni a csúcsra. Lásd azért, a németeknek is kellett idő, hogy Ronald Rauhét pótolják, a spanyolok is Sao Craviottónak a pótlására azért elég, most már második éve próbálják keresni azt az egységet, ami tényleg kimagaslan tudja hozni ugyanúgy a jó eredményeket, de még nem találták meg. Mi most megtaláltunk egy olyan formációt, egy olyan egységet, amivel tudjuk ezt a magas szintet képviselni.
Azt hiszem, pont te fogalmaztál úgy még egy páros esetén, hogy itt a kettő meg a kettő beül, akkor az nem 4, hanem 5. Itt most valami hasonló van, nem a négyesben, hogy beül a kettő meg kettő meg kettő, de az nem 8, hanem 9, 10, 5, 11, és ezt a legnehezebb talán kívülről megérteni, hogy ott van 4 kajakos, miért nem megy a hajó? Mert ez nem így működik.
Így van. Nagyon fontos az, hogy tényleg mindenki megtalálja a helyét úgy a hajóba, hogy ne úgy tegyen hozzá, hogy el is veszt az egységből, hanem inkább arra hajazni, hogy csak hozzá tegyen ahhoz az egységhez. Ne kelljen senkinek se kompenzálnia, ne kelljen senkinek se úgy annyira alkalmazkodni, hogy csorbát szenvedjen, akár a technikája, a mozgása. És így azt tudom mondani, hogy ha mindenki csak egy picit alkalmazkodik az egységhez, akkor mindenki ki tudja magát kajakozni, és egy nagyon jó eredményt tudunk elérni.
A beülési sorrend egyébként hogy alakult ki? Mert az nekem olyan érdekes, hogy ugye párosban a Kuruc Levente ül elől, és mögötte ül a Fodor Bence. Itt meg pont fordítva a négyesben.
Igen.
Az, hogy te vagy a vezérevezős, az talán nem az meglepetés. Igen. Ebben te nagyon rutinos vagy. Tehát, hogy ez hogy alakult, hogy ott éppen fordított sorrendbe ülnek?
Úgy alakult, hogy mindenkinek ugye tudja az edzőnk Hüves Viktor monitorozni a vízfogását, hogyan kajakozik, hogyan mozgatja ugye a hajót, és a Sanyi a legagresszívabb, szóval neki már ahogy berakja a lapátját, szinte kisuhan alól a hajó, szóval ő a leggyorsabb, ráreagál a legjobban a hajó. Utána a Levi az, aki hasonlóan sprinter adottságokkal bír, és akkor úgy következünk utána mi a Benővel ketten. Mi a Benővel ketten nagyjából hasonlóan mozgatjuk magunk alatt a hajót, és ezáltal nem zavarjuk egymást sem, viszont ketten hátul meg nagyon fontos az, hogy a húzás elején olyan agresszívan adják le az erőt, hiszen hátul a leggyorsabb a víz ugye a négyesben, és ez egy nagyon fontos harmóniának kell legyen szerintem egy négyesnél.
Forma 1-ről még beszélgettünk, de ez most nagyjából
tiszta tudomány,
eszembe, az tényleg, hát azért egy-két edzéseteket már láttuk, hogy azért úgymond be vagytok drótozva, a hajón is vannak érzékelők, tehát folyamatosan monitorozzák szinte mindeneteket, tehát gyakorlatilag az 500-as pálya minden méterén látszik, hogy ki milyen teljesítményt adott le, hogy húzott, nyilván nem Forma 1-i magasságok, de a kajakkenu sportágot nézve, ez még 15 évvel ezelőtt, egy 10 évvel ezelőtti állapothoz képest, viszont Forma 1-es dimenzió.
Abszolút, nagyon örülök, hogy tényleg egy ilyen csapatba edzhetek, és ezekkel a műszerekkel tudunk együtt dolgozni. Ugye én már lassan 10 éve Hűvös Viktorral ezekkel a Argus-kem, ugye műszerekkel együtt dolgozunk. Nagyon szeretem ezáltal így az edzésmunkákat, hiszen be tudjuk tényleg kategorizálni, hogy most milyen erővel, milyen sebességekkel haladnunk, és így ezáltal a Viktor is sokkal precízebben tud edzéstervet írni. És minden egyes döntő után, négyes döntő után meg elemzünk, hiszen a hajónak az egész pálya gyorsulási görbéi ott vannak, a 4 lapát össze van szinkronizálva, nem is tudom hány millisekundumra, szóval vissza tudjuk monitorozni a jobb és bal húzásokat, hogy ki hol sietett, még a jobb és a bal húzásban is vannak diffik, hogy kicsit a jobb oldal talán jobban sietnek a srácok, mint mondjuk bal oldalra.
Ez hogy lehet azonnal javítani, mert az, hogy mondjuk 170-nél most nyilván hasamra ütök, volt egy túlerős húzásod, akkor amúgy te visszagondolsz, hogy ú, igen, az valóban így volt, tehát emlékszel ilyenekre, vagy ezek... Megvannak a kezedben ezek az érzések?
Egy hajrá szituációban, bocsánat, amikor már nagyon fáradtak vagytok, akkor is tudtok figyelni ilyen nüansznyi dolgokra esetleg?
Inkább úgy festeném le, hogy vannak benned érzések, azokat elraktározod ugye magadban, hogy mik történtek ugye pálya alatt. Viszont a grafikonok által kapsz egy visszajelzést, hogy aha, itt akkor ehhez az érzéshez tudok valamit társítani, hogy itt ez történt. És akkor a következő szituációban, amikor ez van, akkor megbeszélünk csapat szinten egy olyan reagálást, hogy itt most erre kell figyeljek, hogy egy picit talán, mint ahogy ösztönösen csinálna az ember, kicsit késsen, vagy siessen, vagy ne legyen olyan agresszív, próbáljon a hajó részeként együttműködni, ne domináljon annyira bele, hiszen akkor azzal az egységet kicsit megzavarja.
Ehhez szóval kell 4 jó karakter.
Így van, és elfogadja. Mind a 4-en nagyon szerintem építő jelleggel hatunk egymásra is, az egységre is, és a Viktorral való közös munka, és szerintem mindenki mindnyájan nagyon tiszteljük a Viktort és a tudását, és amit mond, azt igyekszünk úgy meg is csinálni, és tényleg előre fele haladni.
Nagyjából a hallgatóknak Hűvös Viktorral egy apró adalék, hogy ő az az edző, aki mondjuk ha szeptember 4-én érkezitek az edzést, akkor a világbajnokság utolsó napjáig pontosan tudja, hogy melyik nap mi a terv.
Így van, szóval amikor beszélgettem,
ez 10 hónap,
beszélgettem vele, hogy októberben elmennék, ez tavaly volt, hogy elmennék októberben a Dolomitokba túrázni a feleségemmel. Mondta, hogy ott olyan edzések lennének, amivel a jövő évben ezeket megalapoznánk, és akkor jó, mondom, jó, akkor bepótolom majd a pihenő héten. Jó, akkor mondta, hogy ezeket az edzéseket így pótoljuk be. Majd jött az, hogy kimennék csak 2 napra, egy szombat-vasárnapra, csak a szüleim is kint lesznek, tesóim is, hogy kimenni, nem sielni, hanem kint ott velük
feltöltődni,
igen. És akkor mondta, hogy ott van egy szombati edzés, ami már csak 5 hét van a válogatók, hogy ezeket meg kell csinálni, és akkor végül azt az egyet elengedte, és akkor már pénteken megcsináltam a kondit délelőtt, a evezés után szigorúan, és akkor péntek délután már elengedett, de az is nagyon nehéz vele egyezkedni, de közben meg egyfajta jó dolog is van ebbe, hiszen annyira jól megtervezi ezeket, annyira előre tervez, szóval szerintem, ha most megkérdeznénk, fölhívnánk, hogy 28-ig megvan a terv, szerintem megvan 28-ig
megvan,
a terv.
Biztos, hogy megvan, egy vázlatnál sokkal komolyabb.
Igen, egy olyan megnyugtató érzés nála kajakozni, szóval nekem sose kellett azért aggódnom, hogy formába leszek-e, hanem nekem csak azzal kell foglalkoznom, hogy én a magam terén mindent megtegyek, hogy odafigyeljek az étkezésemre, alvásomra, megcsináljam azt, ami le van írva az edzésben, a regenerációmra figyeljek. Ha ezekre odafigyelek, nekem nem, én sose izgultam azért, hogy formában leszek-e, mert az elmúlt 13 évben, amióta nála vagyok, szerintem egy kezemen, vagy talán 2 ujjamon meg tudom számolni, hogy mikor nem voltam formában. De azokat el is ismerte, és abból tanultunk, és ez egyfajta, olyasfajta magabiztosságot, nyugalmat ad szerintem Sanyinak is, meg nekem is, hiszen mi vagyunk nála legrégebb óta, hogy szerintem ez egy fegyvertény lehet adott esetben.
Rábízhatjátok magatokat
100%-osan. Abszolút, teljes mértékben.
Nagyszerű érzés lehet.
Hát nem egy olyan interjút készítettünk már, nem feltétlen csak kajakkenu sportákban, ahol a sportoló egyébként utólag elmondta, hogy hát lehet, hogy picit elcsúsztak a felkészüléssel, vagy a formábahozással.
Akkor és nálatok ilyen nem történt.
Az edzőtanítvány viszonyban a legfontosabb az a bizalom.
Persze.
És ha vakon hiszel az edződben, és az eredmények pedig azt mutatják, hogy van értelme, hát jó lehet a Hűvös csoport tagja lenni. Egy picit kanyarodjunk vissza Montrealhoz, mert nyertetek, de azért ez nem egy hátradőlő sima győzelem volt, hogyha az utazás körülményeit, a hajó mizériát és mindent egybe veszünk, mert hogy nem érkeztek oda időben azok a hajók, amelyeket a Magyar Szövetség elindított, ott bérelnetek kellett, de még azt is ki kellett cserélni. Elmeséled nekünk, hogy hogy jutottatok el oda, hogy még a döntőig csak, tehát a rajtik.
Jó.
Hogy nézett ki a történet?
Az alapkoncepció az volt, hogy nem megyünk Montreába.
Na, tessék!
Csak ugye a szövetségi kapitány meg az edzőnk ugye úgy döntött, hogy ha már így vezetjük a tabellát.
Az olimpiai kvalifikációs rangsort.
Így van, akkor jó lenne ezt az előnyt ezt megragadni, és tovább növelni, hogy akkor legalább edzésből menjünk ki. És akkor a Viktor úgy alakította a dolgokat, hogy akkor a pihenő héten kimennénk egyet versenyezni, és hát így is alakult, akkor kimentünk, azt ő intézte el, szerencsére szövetségi kapitány ebbe abszolút partner volt, hogy a lehető legkevesebb időt töltsük kint, szóval kimentünk kedden, kiérkeztünk szerencsére kedden, ugye időeltolódás miatt, szerdán eveztünk egyet, ja, nem volt egyes hajónk, ugye, mert csak négyes volt, de szerencsére abban is meg tudtuk oldani a dolgokat, ugye nem érkeztek ki,
bal szerencsére,
ugye nem érkeztek ki a hajók, és tudtunk szerezni egy négyest, viszont az a négyes, nem tudom, milyen konstrukció lehetett, de ott valami nagyon nem volt tisztában, nem volt egyenes az alja se, olyan gyenge anyagból volt, hogy szinte a hullámok is, a hullámon is hullámzott a hajó, és olyan érzés, vagy látvány volt, oda tettük mellé a moldávok hajóját, amiket kölcsönkértünk a döntőre, ugye ugyanattól a cégtől bérelték a moldávok, csak az egy jobb minőségű hajó volt, és annak egyenes volt az alja. A miénk az meg olyan volt, mint egy fordított banán, szóval, mintha befele ment volna a vízbe az elején.
Nagyon nem,
nem lehetett futtatni. Igen. Úgy fröcskölt az orra, hogy mondom, én nem tudom, hány éve kajakozok, 20 éve kajakozok, én még nem láttam ilyet.
Tehát mert a parton láttátok, hogy valami nem stimmel vele, és hogy vízre szálltatok, azonnal?
Igen, azonnal az első edzés, hát mondom, itt nem tudom, mit fogunk csinálni, itt mondom, valami nagyon nagy szerencse kell majd. Kérdeztem a Dávidot, ugye a szövetségi kapitányt, hogy mondjam, a középfutamra tudunk már szerezni hajót? Persze, oda már tudunk, jó mondom, ezt az előfutamot valahogy megússzuk. Hát egyszer értünk be a lengyelekkel. Na most a lengyelekkel, ha maxot megyünk, nem szoktunk nagyon x-elni, hát nagyjából 500-at különbség volt akkor a két hajó között. És mondtam a szövetségi kapitánynak, hogy na akkor a moldávok hajóját akkor minél gyorsabban szerezzük meg. Így van. Csak hogy a rajtgépek nem működtek megfelelően. Rosszul szintezték be a rajtgépet, csomó rajtot visszalőttek, hiszen a 20 éves rajtgépről beszéltünk, de csak 500-nál volt ez a rossz rajtgép. Bebuktak alá a rajtgép alá. Volt egy rajtgép, ami 15%-dal hamarabb ment le, mint a többi.
Kicsúszott belőle, igen. Nem tudott normálisan stabil lenni.
Így van, és ezért ezek a nemzetek, akik kiestek, ugye az előfutamba óvtak, és végül a középfutamba...
Nem kapottátok meg a
igen, nem tudtuk megkapni, mert a középfutamba 10 voltak minden egyes középfutamban.
Mindenki jó eset helyben hagyták magyarán, vagy nagyjából.
Igen.
És mindenki ment újra.
Mindenki ment újra, mi meg ott maradtunk ugyanazzal a rossz hajóval, amivel tudtuk, hogy nem tudjuk futtatni. Nem volt utazó tempók. Olyan volt, mintha minden méterért meg kellene harcolni abból a szempontból, hogy nem tudtuk futtatni a hajót, mintha ellenállással mentünk volna majdnem.
Tehát mint egy salakos pályán sima cipőbe futottál volna, melletted meg szögesbe.
Körülbelül.
És az első három az között kellett célba érkezni.
Így van. És ráadásul ott volt az olimpiai bajnok német egység, ugye egy cserével, mert valamilyen gyomor problémái voltak a stroke-nak, de úgyis erősek voltak. Ott voltak a szerbek, dánok, akik még ugye tovább is jutottak, és a németek voltak a hatos rajtgépben, és fura volt, hogy középfutam már harmadjára rajtoltunk be, első rajtnál minket is figyelmeztettek, meg a németeket, és a másodiknál meg a németeket, és a szerbeket. És én ilyet még nem láttam. Mondták, hogy Germany disqualified. És így nézek oldalra, mondom, de jó, hogy mi ebben nem voltunk benne, mert
lehetetek volna ti is.
Lehetünk volna mi is, és akkor, de ugye szerencsére megbeszéltük az első figyelmeztetésnél, hogy jó, akkor biztonsági rajt.
Inkább kivártok.
Inkább kivárunk, de ebbe benne van a pakliba, hogy akkor is bejelez a gép egyet, vagy valami, és a németek...
Igen, hogy a mozogsz, ugye itt a vízhullámos, te gyakorlatilag egy rossz mozdulat, és már
így van.
Rajtnak nézik.
És a németeket így kizárták, jó, így magamban mondtam, nagyon sajnálom őket, de legalább egy ellenféle kevesebb, de hát így is alig jutottunk be a döntőbe, hát három hajóval így reszeltünk elől, ott voltak a szerbek, dánok, utána mi jöttünk be harmadiknak, mondom, nagyon kell
Lehet
ez a...
Így akkor ez különösen bravúros, hogyha ezzel a banánhajóval
Igen.
be tudtatok jutni.
És tényleg ott az életünkért harcoltunk a középfutamba, szerencsére meg lett a döntő, és akkor kikerültünk az egyes pályára.
Még egy pillanat. Tehát vége lett a középfutamnak, és akkor azonnal kopogtattatok, hogy nekünk kell a moldáv hajó?
Mindenféleképpen már át is hoztuk onnan, hogy nekünk...
Tehát akkor ugye simán ment ez a része utána, hogy Igen. megkaphassátok azt a hajót, Így ami van. Legalább normális
Így van,
kajak.
Meg volt másik lehetőségünk is, ugye a svájciak is kiestek, ott is ugye egy magyar edzi ugye a svájci férfi kajakosokat. Ők is felajánlották, csak ugye az a saját hajójuk, nem akartunk benne kárt tenni, mert tudjuk, hogy 500 méternél ez a rajtgép eléggé nem olyan megbízható, mint mondjuk otthon a Polaritás, vagy mondjuk Németországban az Imas, de hogy inkább akkor megnéztük, hogy ez a moldáv hajó tényleg jó-e, megnéztük.
Hát, hogy ez is egy bérelt hajó
igen,
volt.
Igen, ez is egy bérelt hajó, de legalább olyan volt formára, amilyennek
lenni volt a különbség, gondolom.
Merevebb is volt, ami elengedhetetlen egy négyesnél, és az a forma volt, amit megszoktunk, szóval nem volt megcsavarodva se, meg nem volt banán formája se.
Megnyugodtatok?
Meg, de nyilván a nyugodtság az a másnap jött, amikor kimentünk bemelegíteni abba a hajóba, és akkor
jött vissza
éreztük,
a kézbe az
éreztük,
érzés.
Hogy jól van, csak hozzuk azt, amit tudunk, elégedett leszek, csak jöjjön ki az, ami bennünk van. És akkor onnantól kezdve meg tényleg, ha rajtunk nem is sikerült olyan nagyon jól, az utazó tempóktól kezdve pedig léptünk el a mezőnytől, és meg tudtuk őrizni az előnyünket.
Nyertél már szélsőpályán világbajnoki címet párosban, emlékeim szerint a 9-esen, még Milánóban, talán ott volt a
Levivel.
De 4-esben versenyeztél már 1-es pályán, vagy 9-esen? Onnan a legnehezebb követni a mezőnyt, mert hogy ha 9-esen mentek a spanyolok,
Igen.
visszanéztem a döntőt, tehát az eleve egy érdekes dolog, hogy nem is látod a riválisaidnak nagyjából, csak úgy a, hát majdnem felét.
Igen.
Persze nem bámészkodsz egy futam közben.
Magunkkal voltunk csak elfoglalva. Nem volt ezzel gond, tehát amikor kinéztem a végén, éreztem, hogy jó, megtettük, amit megtudtunk, elégedett voltam, és kinézek, jó, mondom, dobogó megvan. És először azt hittem, hogy harmadik, mert nem tudom, olyan furán volt a célvonal berajzolva, vagy nem tudom, így szemre, és akkor kérdezem a Dávidot, hogy mondom, a szövetségi kapitányt, hogy akkor na, hanyadik. Azt mondja, mutatja. Mondom, jó pályát mentünk, de hogy hanyadik. Hogy...
De akkor ez még a vízen volt?
Ez még a vízen volt, igen, és akkor kiszálltunk, azt mondta, hogy első, mondom, hogy nem hiszem, és nem is tudom, a ICFS, ugye a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnek az egyik médiása mutatta a eredményt, hogy ha nyertetek, nézd már meg, ja, mondom, jó, akkor elhiszem.
Azt hiszem 12 és 17 század,
igen.
A portugálok és az ausztrálok előtt szabad szemmel nem nagyon lehetett látni a
közvetítésben. Nem csoda, hogy te se érzékelted akkor.
És tényleg úgy volt, hogy a lengyelekbe kezdtek mellettetek,
igen.
és aztán szépen 150-nél már az első
már mi voltatok. Vezettünk, igen.
És ez egy jó pálya volt egyébként?
A rajtot leszámítva,
kezdted,
igen.
Bocsánat, az adást, itt hogy mennyi hiba volt a pályán.
Itt is óvatosan rajtoltatok?
Nem, itt nem az óvatosság már... volt, hanem nem volt annyira egységes a hajó az első 100 méteren, szóval hiányzott az, hogy harmóniában legyünk, szóval nem volt annyira egyszerre, de szerencsére 100-150 métertől tényleg annyira egyszerre lett, hogy a utazó tempónkban ez meg is látszott, hogy lépünk el a mezőnytől.
Kék hajóban mikor vesztél utoljára? Ilyen kaliberű versenyen?
Nem, akkor nem versenyeztem, de 11 éve volt utoljára ilyen kék hajóm.
Nekem egyből azt tűnt fel, hogy néztem a közvetítést, hogy atyaik, hát én nem is nagyon látunk egyébként kék hajót amúgy.
Igen. Nem nagyon, én se láttam, főleg nem 4-esben.
De hát minden jó, ha vége jó, úgyhogy akkor a montreáli jó szájíz az megmaradt ezzel az újabb elsője, mert ha ilyen körülmények között, ilyen viszontagságos utazás, hajócsere, mizéria után is tudtok nyerni, és azért az egy kemény mezőny volt, még ha németek hiányoztak az ismert okok miatt is, de azért egy komoly mezőny volt.
Persze, itt volt a olimpiai ezüstérmes ausztrál egység, ugye itt volt az új alakult spanyol, a egyre jobban teljesítő szerb egység is, és tényleg mindenki.
Portugálok.
Portugálok tényleg, ugye a tavalyi világbajnokok, úgyhogy szerintem mindenkinek nagyon fontos az, hogy az egyes és a négyes kvótája rendben legyen. Most egy kicsit azt mondom, hogy a páros szám az inkább azoknak nagyon fontos most ilyen kvalifikáció szempontjában, akiknek a négyesek azok
nem az igazi.
Nem az igazi, és érzik, hogy itt lecsúszhatnak a kvótás helyekről. akik megérzik, hogy ezt meg tudják még csípni, azok meg ütik, ahogy tudják a négyesüket, hiszen nagyon nem mindegy, hogy most 3 kvótával vágsz neki egy olimpiának, vagy 5-tel.
És te hogy érzed magad egyébként ebben az új rendszerben? Ugye a korábbiaknál több verseny van az új kvalifikációs rendszer miatt. Ti is azért világkupákra nem mindig mentetek a múltban, most meg gyakorlatilag mindegyik világkupa versenyen ott voltatok. Te neked hogy tetszik, vagy hogy érzed magad ebben a több versenyes rendszerben?
Nyilván fiatalként talán azért örültem volna jobban, mert akkor hamarabb eljuttottam volna egy olyan tapasztalat, hamarabb szereztem volna annyi rutint, amivel sokkal magabiztosabb versenyző lehettem volna akár hamarabb is, szóval nem, én úgy tekintek magamra, hogy én talán Tokiótól kezdve tekintem magam olyan rutinos, olyan magabiztos, olyan kiegyensúlyozott kajakosnak, hogy stabilan tudom hozni a jó eredményeket. Lehet, hogyha hamarabb jön be ez a rendszer, akkor lehet, hogy már 21 vagy 22 évesen is eljutok arra a szintre, mert bevallom őszintén, régen világkupán az indult, aki szeretett volna, vagy úgy kedve van versenyezni, de általában mindig a főverseny az Európa-bajnokság, világbajnokság is. Azért egy évben 2 főversenyre készülni csak, az azért nem ad annyi impulzust, annyi lehetőséget a fejlődésre. Így meg, hogy van 3 világkupa plusz 2 főverseny.
Nem erről szól egyébként a sport, hogy versenyzel.
Igen.
De, úgyhogy én ennek kifejezetten örülök. 30 éves vagyok, még elbírom a munkát, tudok menni 2 számot is, akár egy világkupán, akkor is tudom hozni szerencsére azt a magas színvonalat, ami kell ehhez. Úgyhogy én nagyon élvezem, és kíváncsian várom, hogy mire lehetünk még képesek.
Majd a világbajnokságról még beszélgettünk, és hogyha már Montreal, beszélgettünk arra, hogy a Forma 1-ről is majd szót ejtünk, hát akkor egy picit vándoroljunk át, mert hogy ha valahol közel van egymáshoz egy Forma 1-es pálya és egy kajakkenu pálya, az akár, mint a példa, Kanada és Montreal.
Szerintem ennél közelebb nincs semmi, hiszen kiszálltunk állítani első nap az edzésen, és konkrétan 3 méterre volt a stéktől a célegyenes. Tényleg akár, ha fölmész a pálya tetejéig, akkor be is tudsz sétálni az egyik csapat garázsába is, hogyha van kedve.
Nyugtass meg, hogy megnézted a montreali pályát?
Persze, körbe bicikliztem.
Wow!
Rázőköveket használva, kíméletlenül.
Ideális
melyik híven. Melyik edzőbicikliét kérted el?
A svájciakét, de szigorúan csak a futamom után, hogyha esetleg eltaknyolok, akkor ne lássak árát a...
Mert kisebb sebességgel mész be, mint egy McLaren.
Persze. De nem fékezek akkor át.
Ez is igaz. Jó élmény volt?
Nagyon, nagyon jó élmény volt, és maga ez a sziget, ez egy olyan varázslatos dolog, hogy egy ilyen dolgot kihoztak bele, hogy ott van egy kajakkenu evezős versenypálya, amin olimpiát rendeztek, ott van egy F1-es pálya, mellette ott van még egy tó is azon a szigeten belül, még a kajakkenu pálya mellett, szóval...
Ez ilyen kis turista paradicsom is.
Igen, és marha jó, és mindenki azért jön ide, aki szerintem helyi, hogy feltöltődjön, sportoljon egyet, és annyira jó ezt látni, hogy...
Szabad bejárás van a pályára?
Teljesen.
Mármint a Forma 1-es pályára.
Ja, bocsánat, igen, ha nem volt egyet.
A Forma 1-es pályára abszolút szabad bejárás van, le van ilyenkor felezve az aszfaltsík, szóval az egyik oldalán csak görkorcsolja, futás, meg bicikli, a másik oldalán meg autók mennek, de szerintem nyilván nem úgy, ahogy azt elképzeljük, hogy nem csikkan a kerék.
Hát hanem a 30-es vagy 50-es tábla.
Igen, azért. Igen, ott azért erre figyelnek nagyon, de a bringások, akik elhúzóztak mellettünk, mert mi csak sétabringáztunk, azért bevallom őszintén, ez annyira nem úgy nyomtam a kereket.
Tehát nem egy pogácsárkép.
Viszont mellettünk suhantak el a profi bringások, nem tudom milyen edzésbe csöppentünk bele, lehet, hogy nekik bele köptünk így a levesükbe, hogy ott a edzés helyszínökön itt keringtünk, mint gólyokos. Bocsás, a levegőben.
Ők zavartak bele abba, hogy ti kihasználjátok. Igen. Magyar kajakosként a montreali.
Igen. De pályát. Mindenféleképpen ez egy élmény volt, hogy tényleg nyitott volt az egész, és bárki használhatta, és mindenki ésszel használta, és mindenki azért ment rá, mert a részese akart ennek valamilyen szinten lenni.
És mondjuk a boxok helyét, vagy az ilyen kiszolgáló létesítményeket, azt nyilván gondolom inkább kívülről lehetett meg sasolni.
Én nem voltam ott már, amikor be lehetett menni, de volt egy olyan nap, amikor nem is tudom, az egészségügyi tímből az orvosunk meg a masszőrünk az föl tudott sétálni a pedok részre.
Wow.
Mert akkor valami munkálatok voltak, de mindenkit fölengedtek. mert akkor éppen lehetett, de amikor bicikliztünk, akkor ugye a boxba nem lehetett bemenni, mert nekem még az volt, hogy akkor most éppen bebiciklizek a boxba, de ott le volt zárva, hogy oda nem, de az egész pályán mehettél egészen nyugodtan.
Ez milyen érdekes, nem, hogy van egy világváros, annak a közepén van egy, mert az egy utcai pálya montráli, gyakorlatilag nem, félig
hát,
meddig.
Hát igen, utcai.
És te pedig bemész, és ott bringázol.
Igen.
Hát mennyire jó emlék.
Marha jó.
És főleg úgy, hogy egy ilyen siker után.
Így van. Azért tudtam így is, hogy jó szájízzel fogok hazajönni, bármi történik is, mert körbe tekerem a pályát, ha esik, ha fúj, de azért így még édesebb ez az élmény, hogy egy aranyéremmel tudtunk hazatérni, hiszen amikor megtudtam, hogy lesz montreali világkupa még tavaly, akkor nekem az volt az egyik célom idén, hogy kijussak oda a világkupára, nyerjek.
Pipa?
És körbe tekerjem a...
Erről pedig most
meséltél. Háromból
három. Mert azért, ahogy mondjam, akire én nagyon fölnézek, az Hamilton és ugye a McLaren csapat. Na most Hamilton ott aratta az első győzelmét 2007-ben, mondom, úristen, mondom, akkor ha én is tudok ott nyerni, akkor legalább van egy kapcsolódási pont. Megmondom, körbe tekerem a pályát, ahol ő élete első győzelmét aratta.
Az még egy,
mondom, ez óriási.
És ha már Forma 1, ezen a hétvégén is van egy verseny, de talán számunkra még izgalmasabb majd a jövő hétvége. Ott leszel a Magyar Nagy Díjon?
Ott leszek. Nem tudom, mennyire lehet ezt elmondani, de a MOB és a Hungaroring kezdeményezett egy olyan programot, ahol Totka Sándorra ketten ott leszünk, és hát kajakergométeren próbálunk majd valami sót csinálni. Reméljük, hogy izgalmas lesz, nekem minden esetre biztosan, hiszen ha Forma 1-es pilótákkal találkozhatok, akkor fülig ér a szám, bárkiről legyen is szó. Úgyhogy remélem, hogy új pilótákkal bővül a aláírásaim listája ugye az F1-es sapkámon, hiszen már 8 aláírás megvan, úgyhogy igyekszem begyűjteni még azt az egyet, amire nagyon vágyom.
Elárulod, hogy melyik az az egy név?
A Hamiltonéra nagyon vágyom.
Ezek szerint vele még így nem
sikerült.
Futottál össze,
úgymond. Norrisztól már van 2 aláírásom, Fernando Alonsótól is van már egy, Toto Wolfftól, Nico Rosbergtől, Lawsontól, Kimi Antonellitől, Russelltől, szóval így vannak aláírások.
Van még hely akkor a sapkán egy Hamiltonnak?
Vettem még egyet, biztos, hogy legyen, de Hamiltonos sapkába megyek ki, Hamiltonos Ferrari sapkába, úgyhogy azt fogom vele aláíratni, hogyha találkozok vele, mert akkor nem kell a táskámba keresnem azt az egy külön F1-es sapkát, amire a többi van, többi aláírás van rajta, mert Norrisztól van 2 is, van egy ilyen sima F1-es sapkán, meg van egy konkrét McLaren-es sapkán is egy külön, mert vele 2 futottam össze, egyszer Monzába pizzáztunk Blankával, még 2022-ben, és...
Az volt az első F1-es külföldi élmény.
Az volt az F1-es külföldi élményem, igen, és a piros lámpánál megállt egy McLaren, és odaszaladtam, és a Norris ült benne, és aláért a sapkát, csináltam
ez képet. Ez mekkora, hogy kávézgatsz, és egyszer csak ott van egy formális
pont. Az nagyon nagy szerencse volt, akkor Cunodával is, meg Russell-el is találkoztunk, ők is ugyanúgy a piros lámpánál fennakadtak. És akkor hát egy
kellene nagyon... egy távirányító, nem, hogy látsz, opp, megállítod.
Igen, és akkor kopogsz az ablakon, és akkor ők meg nagyon rendesek, és mindent megtesznek, amit kívánsz normális keretek között.
És ha jól tudom, bocsánat, itt az ergométerezésnél van olyan terv, hogy esetleg pilóták is beszállnak?
Én nagyon remélem, hogy lesz ilyen kezdeményezés. Tök jó sztori lenne belőle, hogy megtanítottam, mit tudom én, mondjuk Alonsót kajakozni, vagy
hát az nagyon jól hangzik.
Vagy akár Hamiltonnal mit tudom én, mentünk én az egyik oldalon, ő a másik oldalon egy 200 métert mondjuk, vagy Sanyit kihívja mondjuk Antonelli, vagy tudom is én, ezek azért később egyrészt óriási élmények, másrészt óriási sztorik, amit később, ha megosztasz majd a kisfiaddal, óriási élmény.
Hát vagy ők az unokáikkal.
Igen.
Kicsit olyan, mint ha te irányítanád ezt a beszélgetést, mert hogy szóba hoztad a kisfiadat, mert hogy elképesztő öröm vár majd rátok hamarosan, talán erről is, hogyha egy picit beszélhetünk, hiszen említetted Blankát, aki most már nádas Blanka és a kedves feleséged, szintén kajakos, szintén világbajnok, és hát a család bővülni fog.
Így van, hát nagyon izgatott vagyok, már nagyon nagy a pocakja, nagyon szeretné már, hogyha megszületne Bendegúz, mert szegény nem sokat alszik. Azt mondja, tudom, hogy utána se fogok aludni, de legalább akkor már, amíg fekszek, addig tudok aludni valamilyen szinten, és ezt én valamilyen szinten próbálom megérteni és támogatni. Nyilván nem leszek sose terhes, szóval ez így kiesik. De
és mikorra várjátok?
Augusztus 25, na most ez azért baj, mert 26-tól van a VB, úgyhogy nagyon remélem, hogy kicsit hamarabb megérkezik majd, és ott tudok lenni a születésénél. Már megvan minden tervben, mert nyilván a VB előtti két hétben Szolnokon is lesz.
Ez a Hüves Viktor iskola, hogy neked is van egy terved ezekre a...
Igen. Hát nyilván mondtam Blankának, hogy mondom, egy dolgot kérek csak, hogy 26-tól 28-ig vagyok kint a VB-n, vagy 26-tól 29-ig, hogy csak ne abban 4 napban, hogy mondom, vagy előtte, vagy utána. Ez nagyon jó lenne, nyilván ezt nem mi irányítjuk, de azért nagyon bízom benne, hogy az élet úgy hozza, hogy itthon tudok lenni a fiam születésének, hiszen az első gyermeké születésénél szerintem minden ember ott szeretne lenni, én is ott szeretnék lenni, de tudom, hogy ezt nem tudom irányítani. Ha lehetőségem lesz, azonnal ülök be az autóba és jövök. Szóval ez van terben. Ha edzésről, ha versenyről, amint lehetőségem nyílik, rögtön ülök kocsiba és megyek.
Igen, hát ilyen egyszer van, tehát VB-t majd még rendeznek, VB döntőben remélhetőleg majd Poznán után is fogsz még versenyezni, de ez egyszeri pillanat. És milyen érdekes, hogy pont ebben az évben utazott talán a legtöbbet, legalábbis versenyre, az biztos. Igen. Most jött ez a Kanadából. Ezekre is gondolom, hogy a család maximális védőhálót ad, és mindig van valaki, aki téged helyettesít, ha éppen persze egy montreali repülőgépen ülsz és mész versenyezni.
Persze, a testvérei is jöttek, ugye most, amíg Montrealban voltam, a szülei is benéztek, az én szüleim is benéztek Blankához. Tök vicces, hogy egyik nap a szüleim benézte az előfutamokat, aztán másik nap a saját szüleivel. Úgyhogy nagyon jó, hogy ennyire támogató családban nőttünk fel mind a ketten, és ilyen jó nem is tudom, életbe születtünk, és ilyen jó mintát örököltünk, mely szerintem reméljük, hogy mindketten jó szülők leszünk, de szerintem egy jó mintát örököltünk, jó mintát tanultunk el, és hát bízunk benne, hogy Bendegúznak is olyan élete lesz, amire később majd azt fogja mondani, hogy igen, a szüleim nagyon jó mintát adtak nekem.
Abból a szempontból viszont nagyon jó az időzítés, hogy amikor megszületik, akkor viszont igen, pont a pihenő időd lesz, úgyhogy ezt tudok az első pár lenni hetet azt együtt tudjátok majd tölteni.
Hát abszolút szeptemberben nem is megyek sehova, Blanka se.
Azt gondoltuk, hogy...
Igen, hogy teljesen 0-24-ben ott leszünk a kicsivel az első 4-5 hétben, utána nyilván én elkezdek edzeni, de ugye 2 percre van a Dunaversenyi Olimpiai Központ tőlünk, úgyhogy egészen november közepéig én otthon leszek, utána el kell mennünk majd San Diego-ba a Los Angeles-i edzőtábor helyszínt is kipróbálni, de az csak 2 hét lesz, úgyhogy 2 hét után újra egészen, nem is tudom, február elejéig itthon leszek, úgyhogy utána már csak azt a Dél-Afrikát kell kibírni.
Uda messzire mentünk. Az jutott még eszembe, amikor mesélted, hogy Blanka kikkel nézte az előfutamot, hogy ő már Nádas Bence párjaként nézi ezeket a futamokat, vagy korábbi kajakosként éli meg a futamokat, mert egyébként minden versenyeden, amíg lehetett, ott volt, főleg a magyarországiak, nyilván ez nem is kérdés, de hogy nézi ezeket? Te nem vagy ott, nem tudod, de hogy mit mesélnek erről a családtagok?
Hát inkább úgy két szemmel nézi, egyrészt versenyzői szemmel, hogy tudja, hogy mind megyek keresztül, hiszen átélte ezeket. Másrészt meg szeret, mármint hogy családtag szempontjából is érzi a terhet, hiszen ott állsz tehetetlenül, nem tudsz tenni semmit, és bízol benne, hogy csak tudja azt hozni, amivel elégedett lesz. Szóval ő is úgy van bekötve, mint én, hogy az eredmény idézőjelben mindegy, ha örülünk az eredménynek, az a fontos, hogy elégedettek legyünk azzal, amit elérünk, mert amikor kim voltak az olimpián, akkor is azt nézték a párizsi páros döntő után, hogy örülök-e, és amint látták, hogy örülök, ők is nagyon megkönnyebbültek, és ők is örültek, hiszen annál jobb dolog szerintem nincs az életben, amikor szeretted, majd kicsattan a boldogságtól, és örül, hogy amiért dolgozott.
És ő látja, hogy te mennyi munkát teszel vele, meg tudja, hogy miről mondasz le, vagy miről mondtok le a többiekkel.
Így van. Úgyhogy ő abszolút átérzi ezt, 100%-osan támogat, és nagyon rugalmasan kezelő is az ilyen versenyzői dolgaimat is. Én is igyekszem minél több időt szentelni neki, hogy minden támogatása meglegyen, ami kell ilyenkor. Úgyhogy szerintem most nagyon jó társai vagyunk egymásnak, igyekszünk ezt megőrizni a életünk hátralevő részében. Nyilván mindig lesznek majd buktatók, de szerintem az a fontos, hogy hogyan reagálunk ezekre a problémákra, hogy lehetőségként, hogy megoldjuk, vagy pedig zsörtölődünk még egy kört, hogy miért én.
Tóth Kassányitól szoktan azért kérdezősködni, hiszen ő már két gyermek édesapja, ti pedig hát talán a legjobb barátok vagytok, és mindig elmondott, hogy felnézel Sanyira, hogy azért néha egy óvatlan pillanatban kérdezel tőle, hogy azt majd hogy csináld, vagy mire készül?
Persze, szoktam, hogy mondom, te is azt érzed egyre jobban, hogy amikor utazol el, akkor egyre rosszabb. Mondom, még meg se született a gyerek, de már teljesen azt érzem, hogy nem szeretek már repülni, meg nem szeretek távol lenni. Azt mondja, hogy ez rosszabb lesz.
28-an annyi rossz hírem, Bence. Nagyon messzire kell majd elutazni, most messze mentünk az időben, de...
Igen. Úgyhogy mondta, hogy ez nagyon rossz, de most azzal szokott poénkodni, mert én azt szoktam neki mondani, hogy néha szoktak lenni egészségügyi problémáim, de abból mindig ugye kilábalunk. Mondom, ez régen milyen egyszerű volt, hát Bence 30 fölött.
Köszönjük, igen.
Úgyhogy ez az első, de majd szerintem szeptembertől majd jön az, hogy Bence, hát apuka lettél, mit vársz? Alvás? Hát ha nem tervezed, meg nem fogsz aludni.
Nézzünk egy picit előre, de csak 6 hétre vagy 5 hétre, nem is tudom mennyi van már Poznanig.
6 hét.
6 hét, most hazajöttetek, gondolom 1-2 nap pihenő maximum, mert utána folytatni kell a munkát. Hogyan néz ki a VB-ig a menetrend?
Ugye szerencsére haza tudtunk jönni, már szombaton hazaérkeztünk, úgyhogy tudtunk pihenni kedreggel kezdtük, és most 2 hetet meghúzunk, utána egy kicsit lazzább hét, és utána is meghúzunk még szerintem 2 vagy 3 hetet, és utána jön egy formába hozás. Nagyjából ennyi a terv, de tudjuk, hogy jó kezekben vagyunk. Viktor az edzőnk nagyon tudja, hogy mire van szükségünk. Szerintem a négyesünk rendben lesz, és fogunk tudni előrelépni. Bízom benne, hogy a rajtban is, és a finishben is egy picit. Szerintem a 2 srác is, Levi meg Benő is nagyon jó úton halad, hiszen ők is nagyon konzisztensen hozzák a dolgokat, úgyhogy szerintem a hűvös csoport az jól fog teljesíteni a világbajnokságon.
Most a szezon eddigi része azért egy picit szét volt szabdalva így a versenyek miatt, ez egy viszonylag hosszú idő, ez a 6 hét. Ez jó, kvázi kicsit ingerszegényebben, vagy te hogy látod?
Én nagyon örülök, hogy egy kicsit legalább lesz időnk. 3 hétig nem történik semmi. Én azt mindig örülök, ugye eddig mindig az volt, hogy 3 hétnél hosszabb idő sose telt el, hanem mindig megmenni kellett valahova. Nyilván ennek volt egy jó része is, de én abban a jó részben már így Montemorra Európa-bajnokság után egy kicsit elfáradtam. Nyilván abban a szempontból örültem, hogy Montreal, F1-es pálya, világot látunk, stb. Ennek örültem. De hogy én már az Európa-bajnokság után is készen lettem volna egy hosszabb felkészülésre, mert azért az első 3, vagy a válogató versennyel együtt 4 verseny eléggé
egymás. Ez maraton volt ott másfél hónap alatt.
Igen, az ott eléggé kemény volt, hogy egyik hétre a másik hétre már mentünk Brandenburgra, akkor...
A Szeged és Brandenburg között annyi volt, hogy hétfőn hazamentél, vagy vasárnap, igen, és kedden utaztatunk.
Így van, szóval az kemény volt nagyon, az Európa-bajnoki felkészülés nagyon jó volt, és akkor volt egy kis feltöltődés az EB után, majd az EB 3 napos pihenő után kaptuk azt a fülest, hogy akkor megyünk Montrealba. És akkor megint egy kicsit kattintani kellett a így fejbe, hogy akkor nem egy 9-hetes felkészülés kezdünk meg, hanem egy 2-hetes kis felkészülés Montrealra, és akkor utána megint majd egy 6-hetes felkészülés a VB-re.
Nagyon kevés időnk van már hátra, még egy kérdés mindenképpen szeretnék ide beletúszakolni a végére. Anélkül teret pakolnánk rátok, mert ti pontosan tudjátok, mit akartok elérni a világbajnokságon, de olyan eredménylistával állhattok majd be az első előfutamba ezzel a négyessel, hogy egyrészt mindenki titeket akar elkapni, másrészt meg van egy olyan vágy, mondjuk a parton, hogy na hát mikor, ha nem most lehetne világbajnok a férfi négyes, miközben, ahogy ezt kimondtam, ez egy nagyon távoli dolog ám, mert azért ehhez kell három jó pálya, szerencse, ne legyetek betegek, a hajóval ne történjen semmi, tehát a kirakónak össze kell állnia. Erről majd fogtok beszélgetni, ezt hogyan lehet kezelni?
Szerintem mindenki a helyén tudja kezelni. Én sose szerettem ezeket úgy nagyon kimondani, nagyon előre, azt már egy magabiztosabban mondom, hogy nyilván éremért megyünk, hiszen az egy kézzelfogható dolog, az sokkal jobban tudja valahova tenni az ember, hogy igen, ezért dolgoztam, ez lett az eredménye. Ha második, harmadik, akkor tudunk tanulni belőle, de még így is, hogyha vannak hibák egy akár győztes futam után is, akkor is tudunk belőle tanulni, de nyilván akkor kevésbé kattog az ember agya azon, hogy akkor mit kellett volna még esetleg másképp csinálni. Nagyon szeretnénk ezt a VB címet, hiszen 504-esben nem tudom, mikor nyert utoljára Magyarország férfi kajakban, úgyhogy ez az elsődleges célunk, szeretnénk ezt elérni, de az összes többi nemzet is azért küzd, hogy ők nyerjék meg a világbajnokságot, hiszen az az olimpiai kvalifikáció szempontból másfélszeres szorzó, szóval nem 1000 pontot tudnak gyűjteni, hanem 1500-at. Ugye most 600 vagy 650 ponttal vezetjük a világranglistát, ugye olimpiai kvalifikációs ranglistát a második helyezett portugálok előtt, az olimpiai bajnok német négyes betlizése miatt, ugye a diszkvalifikáció miatt, úgyhogy ezt a 650 pontos előnyt jó lenne gyarapítani, hogy tényleg 27-be is egyfajta nyugalommal tudjunk nekivágni, hogy a négyes kvótánk az nincsen veszélyben.
Azt hiszem, ez tökéletes zárása volt ennek a beszélgetésnek. Én csak azt kívánhatom szerintem Reni nevében is, hogy ez egy nyugodt VB legyen számodra, vagyis vagy várja meg a pici, vagy már úgy tudjál elutazni, hogy a kezedben fogtad, úgyhogy ezt kívánunk nektek Blankával minden jót, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm a meghívást.
Nádas Bence volt a vendégünk a Víz Összekötben, Lódi Reninek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a mai adásban.
Én is köszönöm a meghívást.
A Víz Összeköt ezzel búcsúzik, a szerkesztő műsorvezető Bitvanemét hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm az utánpótlás sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégeim a röplabda sportvilágából érkeztek hozzánk. Itt van velem a stúdióban a sportág egyik legnagyobb ígérete, a felnőtt férfi válogatott 19 éves centere Ciclavics Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Szervusztok! Nem olyan régen ért véget a felnőtt férfi válogatott idei nyári szereplése az Európa Ligában. Majdnem két hónapot dolgoztatok együtt, hiszen előtte a Memzatornán is szerepeltettek, illetve talán felkészülési meccseket is játszottatok. Dávid, először hozzád fordulnék, ez már a harmadik nyarad volt a felnőtt válogatottban. Mennyire vagy elégedett a válogatott idei szereplésével, hiszen az Európa Ligában ugye 4 győzelemmel, 2 vereséggel zártatok a 12. helyen a tabellán. Mennyire vagy elégedett összességében az idei nyárral?
Én úgy gondolom, meg szerintem ezt többen is ezt mondanák így a csapatból, hogy szerintem most volt az egyik legjobb hangulat így a nyáron és a felkészülés alatt. Lehet, hogy ez köszönhető annak, hogy kicsit rövidebb volt a program, és így láttuk a végét, hogy mikor tudunk már pihenni. az, hogy most szerintem erre még mi sem számítottunk, hogy ennyire jól fogunk szerepelni így az Európa Ligába. Ott a csehekkel kezdtünk, ott kaptunk egy elég nagy pofont tőlük, ők egy elég erős ellenfél, ellenük nem tudtunk annyira feloldódva játszani, de utána szerintem ebből a hibáinkból erőt tudtunk meríteni, és utána ez kitartott a végéig.
Idénre annyi változott, hogy az Európa Ligát átszervezték, ugye? Tavaly nyáron az ezüst Európa Ligában döntőztetek. Idénre annyi történt, hogy az arany, illetve az ezüst divíziót összevonták, és egybe szerepelt a teljes mezőny, és ennek végeztetek nagyjából a középmezőnyében. Miklós, hozzád fordulnék. Ez egy viszonylag fiatal csapat még mindig. Sokan vannak olyan fiatal játékosok, akik egy-két éve még korosztályosvallatotban szerepeltek, ilyen 19-20-21 évesek nagyjából. Azt jól gondolom, hogy most ez a csapat egy fejlődési pályán van?
Abszolút, abszolút fejlődési pályán van. Ugye Nagy Péter szövetségi kapitány döntött így, hogy fiatalosítás, illetve nyilván ezt közölte a stábbal, és döntöttük el együtt, hogy akkor induljon egy fiatalosítás, és ennek a generációnak én úgy gondolom, hogy még kell adni egy-két évet egy olyan nagyobb volumenű sikerhez talán, ami lehet egy EB szereplés. Azt gondolom, hogy egy-két vagy három éven belül ez működhet. Tényleg, ahogy a Dávid elmondta, ezt a stábba is úgy érzékeljük, hogy az idei szezon volt az, amikor látszott, hogy a srácok tényleg nagyon egybe vannak, mind a pályán kívül is. Azért az is tényleg könnyebbség volt, hogy egy másfél hónapos felkészülés volt csak. A sűrűjébe csöppentünk, ugye egy MEVZA tornán szerepeltünk szinte rögtön. Ez is hozzáad a teljesítményhez, hisz az előző években 3-3 és fél hónapot voltunk együtt, tehát azért az elég megterhelő egy játékosnak, mikor 10 hónapon keresztül dolgozik a klubjába, és utána szünet nélkül még egy 3-3 és fél hónapot lehúz, és utána feltöltődésre, nyaralásra lényegében egy hét vagy 10 nap van, úgyhogy biztos, hogy ez is közrejátszott, de mint mondottam, tényleg mi is úgy éreztük, hogy most nagyon egybe vannak a fiúk, van még mit csiszolni, de azt gondolom, hogy a papírformát azt mi hoztuk az Európa Ligába, és nyilván extrákat is hoztunk, azt kell, hogy mondjam, még ha a norvégokat nem is tűnik extrának, de azért vannak nagyon jó játékosaik, de a portugálokat abszolút ide sorolnám, hogy extrát hoztunk a fiúkkal.
Igen, sikerült Norvégiát legyőznetek 3-0-ra, illetve Portugáliát szintén, az már két komoly skartnak számít, az azerieket 3-1-re vertétek, illetve Luxemburgot is legyőztétek, hoztátok a papírformát, és összességében az Európa Ligába Svájctól, illetve az említett módmecsektől kaptatok ki. Fiatalok beépítése hol tart most, mennyire látszik az előrelépés már? Nyilván a Dávid esetében, ha külön kitérünk rá is, most már kezdőjátékossá vált a felnőtt válogatottban is. Sikerült megszilárdítani a helyét a csapatban?
Mindenféleképpen, de ez látszik is a klubba is. Ugye én az edzője voltam, remélem, hogy azért elég sokat tanult ott Barcikán tőlem. Nyilván ő egy tehetségnek számított ott Barcikán, de ő tett is érte. Már a U20-as csapatba is esténként visszanézte a mérkőzéseket. Nyilván voltam U20-as edzője is, és voltunk az országos döntőn, és mentem végig, hogy mindenki rendben van, nekinek kell még masszázs, vagy ilyesmi, és a Dávid már akkor az ágyban nézte vissza a meccseket. Annyit mondtam neki, hogy nyilván ne csak a jókat nézze, hanem nyilván a rosszakat, és abból próbáljon tanulni. Úgyhogy egy ilyen személyiség volt, és számomra ez ennek alapján nem is volt kérdés, hogy ő ide fog kerülni. Külön öröm, hogy ilyen fiatal és ilyen hamar ez befutotta. Nagyon bízom Dávid jó szereplésébe, és biztos vagyok benne, hogy ő is és a többiek is, tehát ezt lehet látni, ugye már most ez a negyedik évünk volt a Nagy Péter érával, és fokozatosan fejlődnek a srácok. Most a fiatalok kerülnek ki külföldre, mennek játékosok Olaszországba, mennek Csehországba, Ausztriába. Ezek nagyon jó dolgok. Biztos, hogy rengeteget fognak tanulni azokba a klubokba. Nagyobb tapasztalattal, nagyobb rutinnal fognak visszatérni, ami meg nekünk ugye a válogatott szempontjából jó, és akkor valószínűleg most már nem az ABC elejéről kell majd kezdeni a történetet, hanem mehetünk, majd szépen haladhatunk előre.
Most már ez volt a harmadik nyara, de ahogy az elején is említettem, a felnőtt válogatottban végigjártad a ranglétrát a korosztályos szinten. Számodra mik az eddigi legmeghatározóbb élmények, legnagyobb sikerek válogatott mezben, akár felnőtt, akár korosztályos szinten?
Elsősorban azt, amikor az U22-es válogatottak jutottunk az EB-re, az mindenkinek egy nagyon nagy löketet adott szerintem. Már hosszú idő óta nem jutott ki fiú röplabda válogatott Európa-bajnokságra, úgyhogy az mindenképp annak mondanám. Ezen kívül pedig szerintem a tavalyi ezüst Európa Ligába való szereplésünk, ahol döntőig meneteltünk, és ott ezüstérmesek lettünk, de ott a svédeket a visszavágó hiába ötszedbe megvertük, és nem az volt, hogy ők már, amikor tudták, hogy övék lesz az első hely, akkor felhozták volna a cseréket, és hogy mindenki kapja a játék lehetőséget, hanem teljes csapattal játszottak végig, úgyhogy azt mindenképpen ennek mondanám, és ezt az idei szereplést is nagy sikernek lehet elkönyvelni.
Említetted azt az U22-es EB-t, az akkor tényleg nagy fegyvertény volt, hiszen akkor már előtte évekig nem jutott ki fiú utánpótlás válogatott EB-re. Nektek akkor sikerült a hollandai U22-es EB-re kijutni a 8-as döntőbe, és ott a 6. helyet szereztétek meg. Annak a csapatnak a vezetőedzője éppen Toronyai Miklós volt, és abból a csapatból most már jó néhányan ott vagytok a felnőtt válogatottban. Mekkora lendületet adott számotokra az a tapasztalat, az az élmény, hogy tényleg akár Európa a legjobb csapataival is fel tudjátok venni a versenyt?
Hát mindenképp az, hogy ezzel meg tudtuk mutatni azt, hogy azért mi is fent vagyunk egy röplabdás térképen, ez mindenképp nagy löketet adott, és az ottani szereplés is az, hogy komoly csapatokkal fel tudtuk venni a versenyt, szerintem ez a legfontosabb.
Felnőtt szinten már ez a 3. éve, de ahogy ezt már többször is említettem, most már kezdőjátékos vagy, így nekivágni egy válogatott nyárnak a klubszezon után más érzés? Nagy felelősséget jelent már?
Mindenképp nagy felelősség, szerintem a címeres mezt magára húzni az embernek. Ide már nyilván mindenki azért megy, hogy teljesítsen és jó teljesítményt nyújtson, mindenki bizonyítani szeretne, mindenki kezdőbe szeretne kerülni, és ezért minden nap dolgozik is ott a felkészülés alatt az ember. Úgyhogy mindenképp van egy kis nyomás, és van egy kis versengés így a posztásokkal szembe.
Beszéljünk egy kicsit a klubszezonotokról. Kazinc Barcikával bronzérmesként zártatok a bajnokságot, kupában 4-es döntőt játszottatok. Dávid, neked egy ismét egyénileg is kiemelkedő szezonod volt, hiszen a statisztikák alapján te lettél a bajnokság legjobb centere. Sikerült kimaxolni ezt a szezont? Először hozzád fordulnék ismét, Dávid.
Van egy-két fájó pont így a szezonnal kapcsolatban, mi ugye a kupadöntő az másfél lebonyolításban volt megszervezve, és úgy volt, hogy egymás követő nap játszottuk az elődöntőt és a döntőt is, és ott mi az elődöntőbe a Kaposvárral egy ötszetbe kaptunk ki, ami elég fájó pont volt, talán vezettünk is 2-1-re, és ott elég jól ment a csapatnak. Szerintem, hogyha ott esetleg, nyilván ezt így utólag már nem tudunk rajta változtatni, de hogyha ott elkapjuk a Kaposvárt, aki később ugye bajnok is lett, meg kupagyőztes, az nagyon jó lehetett volna. A bajnokságot szerintem azt kimaxoltuk, szerintem ha fel is tudtuk venni a Fehérvárral, meg a Kaposvárral a versenyt, azért ők látszott, hogy több játékossal jobban tudták rotálni a csapatot. Szerintem az a 3. hely az tökéletes volt nekünk. Még igen, a kupában az, hogy nem jutottunk be a döntőbe, utána a bronz mérkőzést is kikaptuk a pénzügyi ellen. Szerintem ott nagyon sok mindenkiből kivett az ötszettes meccs. Ezek, amik így negatívabbak voltak a szezonban, de összességében nagyon jó szezon zártunk szerintem.
Miklós, Dávidnak sikerült ismét egy remek szezon zárnia egyénileg is. Miben tudott szerinted leginkább előre lépni még?
Ezt több helyen, meg több platformon már elmondtam. Nekem tényleg szerencsém volt, illetve van velük, ezek a játékosokkal. Hisz tényleg az kevés, hogy van egy edző, és megcsinálja az edzéstervet, ahhoz kell játékos is, de fordítva is igaz, tehát hiába van játékos, hogyha nincs edző, és nincs edzés. Úgyhogy ez a kettő, ez kézbe jár. amit én elterveztem, és a Dávidéknak lefektettem edzéstervet, azokat maradéktalanul megcsinálták, és sose kérdeztek vissza, hogy ezt most miért, vagy ezt most hogy, vagy most nem ezt minek. Úgyhogy ebbe nagy szerencsém volt. Nyilván a kőkemény munka, tehát a Dávidékkal elkezdtünk, ugye nekem is, engem is bedobtak a mélyvízbe annak idején, ott még olyan srácokat kellett igazgatnom, akikkel játszottam együtt, meg az öltözőben együtt voltunk, az egy picit nehezebb volt. Utána, amikor megtörtént ez a fiatalosítás, akkor nyilván, nem tudom, majd ezt a Dávid megerősíti, hogy valószínűleg egy kicsit fölnéztek rám, és nem az volt, hogy együtt nőttünk fel, meg egy öltözőben marháskodtunk, utána ugye nekem kellett megmondani az ámbent, hogy akkor erre megyünk előre, de tényleg beletettük a munkát, és ugye ezelőtti szezonban is ő lett a legjobb blokkoló, ez pedig nekem az egyik veszőparipám, én a center játékosokról úgy tekintek elsősorban, mint blokkoló, az, hogy egy mérkőzésen 8-10 labdát kap egy center játékos, nyilván valahol többet kapnak, de azért egy center nem szokta úgy eldönteni a mérkőzéseket, tehát nekem elsősorban a blokk, ami a legfontosabb egy centernél, és mi arra fektettük igazából a hangsúlyt, nyilván az ütést is gyakorolni kellett, meg kell is, de ez meg is hozta az eredményt, és az elmúlt két szezonban a Dávid lett a legjobb blokkoló, úgyhogy nyilván ez örömteli. Az utolsó két szezont is, ahogy a Dávid mondta, kimaxoltuk. Én nem tartanám azt a kupa elődöntőt kudarcnak, vagy nem tudom már, hogy hívta. Csalódás, nem volt az csalódás, nyilván megint ott voltunk, hogy egy hajszálon múlt az egész. Hozzá tartozik, hogy nyilván a kupa döntő előtt nálunk egy betegség hullám volt az előző héten, és 4-5 játékosom, tehát volt olyan, hogy 8 játékosra tudtam edzeni, tehát csapatozni nem is nagyon tudtunk, úgyhogy ez a 2 és az 5 szett az annyira kimerítette a társaságot, hogy a bronzmeccsre már nagyon elfogytunk, és ott 3-1-es vereséget szenvedtünk egyébként egy olyan pénzügyőrtől, aki jó játékosokból és jó csapatot alkotott, de utána rögtön, hál' Istennek, az alapszakasz utolsó meccsén, amikor a pénzügyőrt fogadtuk, ott már vissza tudtuk nekik adni ezt a vereséget, és nyilván utána a bajnokságból ugye a bronzcsatát azt ellenük meg tudtuk nyerni.
A jövő sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
Önök továbbra is az utánpótlás sportmondó magazin műsorát hallják. A vendégem továbbra is a 19 éves röplabdázó, a felnőtt férfi válogatott centere Ciclavics Dávid, illetve a válogatott másodedzője Toronyai Miklós. Dávid, beszéljünk egy kicsit a közelmúlt után, a régmúltról, kicsit a kezdetekről. Kazincbarcikán kezdtél el röplabdázni, de ha jól tudom, viszonylag későn ismerkedtél meg a sportággal, utána azért rögös út vezetett mostanáig, amikor már a felnőtt válogatottban is rendszeresen szerepelsz. Mekkora hátrányt jelentett esetleg a kezdetekben ez a késői kezdés?
Szerintem nem jelentett hátrányt egyébként. Lehet, hogy vannak olyan játékosok, akik nagyon korán elkezdik, és úgymond kicsit kiégnek ebbe a dologba, úgyhogy én előtte egyébként, hát nem komoly versenyszerűen, de fociztam, kézilabdáztam, úsztam is egyébként. Szerintem ezek jó ilyen úgymond kiegészítő sportok voltak a röplabdának, úgyhogy már egy kezdő fizikumom, vagy egy kezdő mozgáskoordinációm meg volt így, úgyhogy valamilyen szinten ez a része könnyebb volt, mint hogyha csak elsőre ezt elkezdtem volna.
És a röplabda hány évesen jött az életedbe?
2019-ben 13 évesen. Úgyhogy szerintem még akkor pont időben voltam. Szerintem nagyon dinamikusan tudtam fejlődni, mert amikor már a vegyész utánpótlás voltam, utána szerintem egy évre vagy fél évre már utánpótlás válogatottba, ott nagyon sokat tudtunk fejlődni, ott nyáron a felkészülések alatt, és utána ez így haladt tovább ezen az úton.
Ha jól tudom, te Kuritjánról származol, Kazincbarcika melletti falu. Ott is kezdtél röplabdázni?
Kazincbarcikán én oda jártam általános iskolába, és először negyedikig Kuritjánba jártam általános iskolába, utána ötödikbe mentem át Kazincbarcikára, és akkor úgy volt, hogy ott jártam kézilabdázni, és ott Bagó László, aki tartott egy ilyen röplabda edzés, megkérdezte, hogy van-e kedvem röplabdázni, mert elég jó fizikumom lenne, meg ilyesmi. És először nem nagyon volt kedvem, nem tartottam annyira vonzónak ezt a sportot, aztán véletlen egyik kézlabda edzés után maradtam ott egy röplabda edzésen is, aztán itt maradtam, megtetszett, és itt maradtam a sportágon.
És szerencsére meg is érte, úgy látszik, amikor viszonylag hamar a kezdethez képest viszonylag hamar bekerültél az utánpótlás válogatottba, azt gondolom nagy pozitív visszajelzés volt, megerősítés volt, hogy tényleg lehet akár keresni valód is.
Persze, ez mindenképp, meg anyáiknak így akkor kezdett el egy kicsit így tudatosulni bennük, hogy ez komoly dolog, mert először csak úgy látták, hogy hát jó, a gyerek az jár edzésre, meg ilyenek, de annyira nem volt senki sportoló a családba, és ők akkor találkoztak vele egy elsőnek, ilyenkor szembesültek vele, hogy ez egy komoly dolog is lehet, aztán utána már ők is úgy álltak hozzá, hogy ezt komolyan veszik.
Miklós, neked hány évesen került a kezeid közé, úgymond Dávid, és mennyire látszott már az elején, hogy ő tehetséges lehet?
Igen, az előbb azért mosolyogtam, mert ezt a sztorit egy kicsit, tehát ugyanígy adta elő, csak egy kicsit más szavakat használtam, amit nyilván itt nem lehet elmondani, hogy minek érezte ezt a röplabda sportot, de utána tényleg benne maradt. Amit elmondtam, pont akkorá egy-két évvel tám voltunk Dunakeszin, ott volt egy országos junior döntő, és ott volt ez az ominózus eset, amikor én mentem, hogy kinek kell még masszázs, és lassan menjünk, mert holnap mérkőzés van, és mindenki azért próbáljon meg pihenni, meg aludni, akkor a Dávid már akkor, mondom még egyszer, nagyon fiatal volt, 15-16 éves, és akkor ő már visszanézegette a mérkőzéseket, a sajátját, és nézte azt is, hogy mi volt a rossz, mibe kell még, hogy tud gyorsabban odaérni egy-egy szélső blokkra. Úgyhogy én már akkor tehát láttam azt, hogy ő egy kicsit másabb beállítottságú, tehát egy kicsit profi gondolkodású. Akkor már számomra világossá vált, hogyha ezzel a sráccal van foglalkozva, akkor biztos, hogy el fog jutni válogatottságig, meg nyilván egy a játékosnak még az, hogy külföldön kipróbálhassa magát a lehető legjobb bajnokságokba. Hát neki most az első állomása azért a cserröplabdát nem kell bemutatni a röplabdás társadalomnak. Az elég jó hely lesz neki, főleg a legmagasabb osztályba megy, tehát ott biztos, hogy rengeteget fog tanulni, és nagyon bízom benne, hogy ugye kezdőnek viszik, és ő szerintem meg is fogja tartani ezt a kezdő tagságát. Úgyhogy onnan pedig még biztos vagyok benne, hogy ő fog tudni fejlődni, és fog tudni tovább is lépni.
Ahogy most Miklós is említette, meg ahogy korábban már én is utaltam rá, a következő szezont már Csehországban kezded meg, a Benát Kínát Jizeru csapatában, ami cseh élvonalbeli együttes, nagyjából ilyen középmezőnyben található a cseh bajnokságban. Kezdjük ott, hogy miért éppen a Csehországot választottad, és mikor fogalmazolod meg benned, hogy szintet kell lépned, és külföldre szeretnél menni?
Nekem már ez terveim között volt, hogy én a következő szezonban már külföldön szeretnék játszani, így éreztem így a bajnokságon is, lehet, hogy kell egy környezetváltás, vagy ilyesmi. Én teljesen meg voltam elégedve az otthoni munkával, mert tényleg nagyon sokat tudtunk fejlődni. Ez már tényleg csak az volt, hogy én már elterveztem, hogy külföld, és minél hamarabb szeretném ezt kipróbálni magam. Az, hogy Csehország, az pedig onnan jött, hogy nekem a menedzserem egyébként cseh. Ő ezért képben van ott a bajnoksággal, hogy ki milyen szintet képvisel. Ő mondta azt, hogy ebbe a csapatban lenne lehetőség, és esetleg még ő is rám tud nézni, hogy működök ott a csapatba. Ez a cseh bajnokság egyébként tempóját, illetve sokkal gyorsabb, mint a magyar röplabdában itt az első osztály, úgyhogy mindenképp egy ugrás lesz nekem, egy jó ugródeszka is a jövőre tekintve, hogyha ebbe a bajnokságba megállja helyét a játékos, az tud feljebb, erősebb csapatokba kerülni, és akár top bajnokságokban is eligazolni, nyilván ez játékosról is függ, de ott a lehetőség az mindenképp meg lesz.
Nem egyedül mész magyarként, ugye, hanem Kis Mátéval együtt mentek majd ebbe a csapatba. Ez valamennyiest majd megkönnyíti a dolgodat, szerinted?
Szerintem mindenképp, mert Mátéval egyébként jóba vagyunk, válogatottban is, ugye.
Meg Barcikán is.
Meg Barcikán is csapattársak vagyunk. vagyis voltunk, úgyhogy ez mindenképp egy pozitívum. Neki is az első külföldi lehetősége, nekem is, úgyhogy szerintem ez tök jó, hogy nem egyedül kell ezt így megélnünk, meg ezeket így kitapasztalni, hanem ott leszünk, egymást már ismerjük utána, ez így szerintem sokkal könnyebb lesz így a beilleszkedés ott is.
Magyarországról a cseh bajnokságba igazolni, az mindenképpen már egy előrelépést jelent. Te Miklós, milyen nemzetközi karriert jósolsz a Dávidnak? Mi lehet az a szint, ahova akár még egy cseh bajnokság után is eljuthat, hogyha jó ütemben halad a fejlődése?
Nyilván jós nem vagyok, ez Dávidtól is függ, nagyon nagy mértékben függ tőle. Itt is majd ő azt megerősíti, de azért itthon is egyszer-kétszer azért le kellett törni a szarvát, tehát, de ez teljesen normális, tehát amikor ilyen fiatalon egy ember befut egy ilyen karriert, akkor nyilván hajlamosak rá is. Nem azt mondom, hogy ez törvényszerű, de azért az általában így szokott lenni, hogy nyilván akkor egy kicsit a fellegekbe járunk, hogy úristen, hát én itt jó vagyok, és akkor milyen jó, meg enyém az egész világ. Ez így van, de attól függetlenül vissza kell rángatni a játékosokat a földre, és dolgozni kell tovább. Hiába mondja azt, hogy ó, de már ez, ugye a Dávid is mondhatta volna két éven keresztül, hogy hülyére blokkolom a magyar bajnokságot. Ez rendben van, de attól függetlenül edzeni kell, mert hogyha nem, akkor utána elég hamar padlóra kerül az ember. De visszatérve, hogy milyen jövőt jósolok, én abszolút nem hülyeségből szerintem, de akár, ha nem is, de először olasz A2-be biztos, hogy el tudna érni, vagy esetleg francia másodosztályba is onnan feljebb lépni. Én azt gondolom, hogy ő azért van olyan karakter, és hogyha beleteszi a munkát, akkor biztos vagyok benne, hogy ő ezt, hogyha kitűzi, már pedig szerintem neki ez lesz a következő cél, hogy a csetől egy jobb bajnokság, az pedig egy olasz vagy egy francia bajnokság, akkor ő azt el fogja érni. Én nagyon, nem azért, mert itt ül, de tényleg bízok benne, és hiszek benne, és utána onnan egy francia másodosztályba, egy olasz A2-ből, aztán tényleg, hogyha ott az ember egy nagyon jó szezont fut, akkor abból miért ne lehetne egy olasz A1 vagy egy francia első osztály.
Végén ejtsünk egy pár szót még esetleg tágabb értelemben a magyar férfi röplabda helyzetéről. Ahogy utaltunk is rá, az U22-es EB előtt hosszú évekig nem sikerült magyar fiú utánpótlás válogatottnak kijutni a EB-re, illetve a felnőtt válogatott is azért voltak olyan időszakok, amikor adós maradt a jó eredményekkel. Most azért apránként, de látszik az előrelépés. Például tavaly nyáron is az U16-os fiú válogatott kijutott az EB-re. De Miklós, szerinted mi kellene ahhoz, hogy a magyar férfi röplabda szintet tudjon lépni és közelebb kerülni mondjuk az európai élmezőnyhöz is?
Hát, amit én látok, az, ami most Barcikán, hál' Istennek megvalósult, az infrastruktúra nyilván az nagyon-nagyon fontos, azért még most is vannak csapatok, akik teremhiányjal, csarnokhiányjal küzdködnek, nem megfelelő termekbe. Nyilván a röplabdát meg lehet tanítani kis terembe is, hiszen Kazincz Barcikán tanultam röplabdázni, egy olyan iskolaterembe, amiben a röplabda pálya be se fér, tehát úgy játszottunk, hogy körbe bordásfalak voltak, és az alsó két fok, ha oda pattant a labda, az még bent volt. Tehát nyilván az alapokat el lehet sajátítani, de utána azt gondolom, hogy U16-ba azért ott már olyan terembe, magas labdák, azoknak a feladásai, ezek mind-mind olyan dolgok, amiket meg kell is, és tényleg, ahogy szokták mondani, egy tyúkóba nem nagyon lehet ezeket gyakorolni. Ezek kellenének, és nyilván rengeteg jó edző, és a jó edző alatt azt értem, aki tapasztalattal, rutinnal rendelkezik, én nem magamat se sorolnám ide, hanem tényleg a legjobb edzők kellenének az utánpótlásba, hisz ott, hogyha az alapot rosszul adják, és tanítják meg, akkor később azt nagyon-nagyon nehéz, illetve nem is lehet kiszedni a játékosokból. Én a leges-leges legjobb edzőket tenném oda, és ők tanítsák és neveljék az első pillanatoktól a kisgyerekeket. és utána felnőtt szinten már úgy érkeznek oda, hogy ott nyilván akkor taktika és is ilyen részeket kelljen. Tehát most egy kicsit azt érzem, ugye, és ez Barcikán is, holott tényleg ott is elindult azért az utánpótlás, de azt érzem, hogy akik feljönnek játékosok, azokkal még a felnőtt edzéseken feladásokat kell gyakorolni, mert azok nem olyan az alapérintés, bár most ugye ezen is változtatott a CEV, tehát már nincs kettős érintés, csak átmegy a túloldalra, tehát a feladásokat már nem veszik olyan szigorúan, de azt gondolom, hogy elindultunk, vannak gyerekek, ugye ez a korosztály az U22, aki elért eredményt, az a korosztály az nagyon-nagyon jó, tehát többen most itt a Kecskeméti Pálint, a Péter Boldizsár, a Ciclavisz Dávid,
Varga Péter,
a Tóth Kristóf most igazolt ki feladóba Bulgáriába, tehát az tényleg egy olyan anyag, egy olyan mag, amiből most ezek a játékosok most mind külföldre fognak menni, ugye a Boldizsár az már egy évet le is húzott külföldön, úgyhogy tényleg elindult valami, ahogy most az előbb említetted, az U16-osok is kijutottak az EB döntőre, tehát szépen lassan indulgatnak, még mindig több kéne, nyilván egy kis ország, de és azt szokták mondani, hogy úristen a kézilabda és a kosárlabda elszipkázza a játékosokat, hát azért meg kell nézni Szlovéniát, ahol 2 millió lakos van, és van röplabda, van kosárlabda, van kézilabda, tehát a 2 millió lakosból ezt meg tudják oldani, akkor azt gondolom, hogy egy 10 millió lakosú országba ezt meg lehet csinálni. Nyilván fejlődni kell, a szövetség az óriási fejlődésen megy keresztül, próbálják egységesíteni a dolgokat, de nyilván ezek se fognak úgy jönni, hogy varázsütés, nyilván mindennek idő kell, úgyhogy azt mondom, hogy szép lassan, de halad a röplabda előre, lehet majd szerintem azt mondani, mint ahogy régen is ugye ez a Veres Péter, Mészáros Dömötör, Kokrobi Kántorsanyi éra, és tényleg top bajnokságban játszottak. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb el fog jönni megint ez az éra, hogy játékosok top bajnokságban játszanak.
Így legyen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Önök az utánpótlás Sporton.hu magazin műsorát hallották Ciclavisz Dáviddal, Toronyai Miklóssal és Hornyák Balázssal. A viszonthallásra.
Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Spanyolország jutott be elsőként a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. Leváltották a NAV két vezetőjét. Záporokra, zivatarokra kell számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Elsőként Spanyolország jutott be a labdarúgó világbajnokság vasárnapi fináléjába, miután az elődöntőben 2-0-ra győzött az előző két VB-n egyaránt döntőig menetelő Franciaország ellen. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra a világbajnoki döntőbe. A mai másik elődöntőben Anglia Argentínával játszik. A 21 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Bajnokok Ligája győztes görög Olympiakos női vízilabda csapatában folytatja pályafutását Hajdú Kata. A 20 esztendős válogatott játékos 7 évet töltött az UVS együttesében, amellyel 3 bajnoki címet, 2 magyar kupa győzelmet és 1 Eurókupa elsőséget gyűjtött be. Hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, aki a sportág eddigi utolsó magyar olimpiai aranyérmében, Kovács István 1996-os atlantai sikerében is nagy szerepet vállalt. A válogatotta 12 esztendőn át irányította. Ebben az időszakban másik nagy eredménye az 1997-es budapesti világbajnokságon Kovács István mellett Erdély Zsolt VB címe. Szántó Imre szeptember 7-én lett volna 83 éves.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Leváltották a NAV aranykonvoj ügyben érintett vezetőit, írta a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőjének megbízatását annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásán. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte a Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülő állomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvénymódosítását is. 1.300.000.000 forintos, már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János Dénes műveire fordították volna. A miniszter szerint azt is közölte, hogy a további vizsgálatok folynak az ügyben. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május végén több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok 10 nappal később tájékoztatták magyar kollégáikat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit ezután néhány órán belül elfogták Budapesten, kiadatásáról később gondoskodnak.
Közlekedés.
Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között jár a 4-es metró, péntek este 10 órától vasárnapig.
Időjárás.
Füllett idő lesz, a napsütést a záporok, zivatarok zavarhatják meg. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhő szakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon a záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz, péntekig marad a hőség.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Szorító sarok, a Nemzeti Sport Rádió ökölvívó magazinja.
Időutazással kezdjük, ott vagyunk 1997. decemberében, te mint friss junior EB ezüstérmes és friss felnőtt ökölvívó indultál el életed első országos bajnokságán, hogy akkor voltál 18 éves, én még arra is emlékszem, hogy amikor aztán bajnok lettél, akkor a Nemzeti Sportba deklaráltam, hogy most eddig az volt, hogy Balzsai Károly és ifjabb Balzsai Károly, mostantól idősebb Balzsai Károly és Balzsai Károly lesz. Nem tudom, a te életedben ez ennek mekkora jelentősége, hogy felnőttként így rá tudtad rúgni az ajtót a 71 kilós, ugye akkor még az voltál 71 kilós mezőnyre.
Igen, hú, jó, sokára vagy nagyon messzire kell visszamennünk. Ugye most a mostani pozícióba így rögzíteni, hogy az a mostani U19-nek felel meg, ugye itt a junior ifi, ugye az utána egy meg lett cserélve. Tehát akkor ugye U19-es voltam. Már előző évben egyébként, amikor első éves voltam, már akkor felvetődött, és akkor még engedte a szabályzat, hogy elinduljak a felnőtt magyar bajnokságon, ugye 96-ba. De akkor édesapa még azt döntötte, hogy nem, az még egy kicsit korai lenne, úgyhogy várunk még egy évet.
Akkor mentél épp föl 63,5 kilóból 67-be, emlékeim szerint.
Igen, jobban emlékszem, mint én, ez így volt. Úgyhogy igen, elindultunk 71 kilóba, és én már az elején kijelentettem, hogy én azt meg szeretném nyerni. Nyilván azért ott voltak egy páran, akik azt gondolták, hogy ez egy elhamarkodott döntés volt, és nagyon túlzott önbizalommal rendelkezem, de én meg voltam arról győződve, és nagyon bíztam magamban, hogy a 71 kilós magyar bajnoki címet el tudom hozni, és akkor ott mi? Én nem voltam ugye kiemelt, és akkor ugye az akkori nagy bajnokokkal, ez évi bajnokkal, második helyezettel én elődöntő-döntőbe tudtam boxolni, sőt előtte ugye tapasztalt, érett felnőtt férfiakkal is meg kellett harcolnom. Úgyhogy, ha jól emlékszem, én 4 mérkőzés boxoltam, és nagyon jól éreztem magam azon a versenyen.
Ugye ott nem egyedül voltál, mert Hidvégi Gyuri pont ugyanabban az évben, ugyanazon a junior EB-n lett ugyanúgy ezüstérmes, mint te. Ő akkor azt hiszem talán 75 kilós volt, és aztán azon a felnőtt magyaron utána szépen ő is el tudott indulni, úgyhogy ez olyan jól nézett ki a magyar box jövője akkor abban a pillanatban.
Igen, a Gyurival ugye sokáig, hosszú éveken keresztül így az utánpótlásban ilyen párhuzamosan működtünk. Ugye a magyar bajnokságok, az Európa bajnokság, aztán a felnőtt létünk is, végig mi együtt voltunk. Volt egy hosszabb időszak is, amikor középiskolában osztálytársak voltam, egyenesen pattársak is voltunk, több-kevesebb problémával és kihívásokkal, de mi azt nagyon szerettük, illetve a Gyurival nyilván nekünk ilyen szempontból is más a kapcsolatunk, aki most ugye a bírók között van, és ugyanúgy az a körülhívás mellett van, és ugyanezt szolgálja.
Ugye most már jó ideje edzősködsz, voltál kapitány is, az milyen, amikor a szorítósarokba ülsz, és mondjuk Hidvégi vezeti a meccset? Mert azért ez nem, mondjuk ha ezt valaki 15 éve mondja, hogy ez így lesz, akkor te sem mondod azt, hogy ez tényleg így lesz.
Hát nyilvánvalóan furcsa, de igyekszem azért úgy hozzáállni, hogy ő nem egy olyan társ, és nem egy olyan valaki, akivel már évtizedek óta ugyanazon a úton megyünk kézenfogva, hanem maximális tiszteletben tartom minden döntését, minden működését, úgyhogy szerintem ez ilyen szempontból ott idézelbe félre tudom tenni, hogy se nem kivételezik, se nem túlzott elvárásai vannak akkor így felénk, úgyhogy szerintem ezt így ő is, meg én is teljesen jól tudjuk kezelni, de persze azért, amikor köszöntöm a bírókat, meg ott a ring mellett összetalálkozunk, azért kicsit másképp ölelem meg, mint a többieket egyébként, mert azért persze hosszú-hosszú évek óta mi együtt vagyunk.
Ugye a bíróknál nem kötelező, hogy mondjuk boxolói múlt legyen valaki mögött, de szerinted egyébként mennyit számít, hogy valaki a ring másik sarkából is ismeri azt a világot?
Én mindenféleképpen azt mondom, hogy nagyon-nagyon nagy előny az, hogy tudják, hogy mire gondol a versenyző, a két ökölvívó, mit miért csinál, mit miért tesz. Az edzőket szerintem könnyebb nekik megérteni, és az ő működésüket, az ő gondolkodásukat. Úgyhogy én azt látom, hogy főleg az elején azért a ringben is sokkal magabiztosabban működnek. A Gyuri is kifejezetten, ha visszatérünk megint a Gyurihoz, sokkal magabiztosabb volt már az elejétől fogva, mint azok a kollégák, akik még akkor léptek be ugye a szorító kötelek közé, de úgy gondolom, hogy ez is ugyanúgy, mint más tanulható, és nem kötelező az. De attól még nem lesz ő kevésbé jó bíró később az évek folyamán, azért mert ő nem boxolt, de az eleje mindenféleképpen szerintem könnyebb és rutinosabban tudnak elkezdeni működni.
Na, térjünk át az idei OB-ra, mert ugye a Honvéd képviseletében lesz a jelen hagyományosan erős, több aranyesélyes bunyóst is felvonultató szakosztálya tiétek. Mit vársz ettől a Nyíregyházi 4 naptól?
Én mindig a legjobb akarok lenni, tehát a srácaimnak is elmondom, és úgy is készítem őket, hogy ez most persze a Bocskai mellett, de azért a legnagyobb presztízzel rendelkező verseny. Tehát egy magyar bajnokság az, az mindenkinek kiemel. De annyira nem is kell ezt nekik mondani egyébként, mert ők ezt érzik, tudják, és én látom, hogy nem csak a Honvéd, hanem a mezőnynek a jó része úgy gondolkodik, hogy ez egy magyar bajnokság, itt a klubomat képviselem, és ez egy olyan kiemelt verseny, ahol a legjobbamat kell nyújtani, persze utána majd az EB-re, meg különböző nemzetközi versenyekre, mint magyar címeres mez Magyarországot képviselem, de a magyar bajnokság az mégis egy olyan különleges és kiemelt esemény, ahol olyan teljesítményt kell nyújtani, hogy az emberek így megegyezzék azt a nevet, vagy azt a mozgást.
Hány bunyost küldesz a csatába, és nevesítheted is nyugodtan, hogy mit vársz tőlük?
3 lányal és 7 fiúval indulunk, tehát 10-10 versenyzőt indítunk. Ugye a lányok ők 60 kilóba fognak indulni, mind a 3, mert túl sok fogyasztás, illetve a felerősítés az nagyon messze lett volna. A fiúknál meg ugye 55 kilónál a Virbán Gobinál kezdődik, és akkor onnan fölfelé.
Mégiscsak MB bronzérmes, ő az egyik frontembered.
Igen, mi a Gabesz, ugye ő stabil a válogatottban is, ráadásul ugye az olimpiai súlycsoportban van.
Így van, az sem mindegy.
És ugye ott vannak 4 is, akik az olimpiai súlycsoportban vannak. A plusz 91 kilóban nem indítok, meg ha jól emlékszem 65 kilóban indítok, 60 kilóban nem megy versenyzőnk. Úgyhogy vannak fiatalok, vannak tapasztalt versenyzők, fiatal és tapasztalt versenyzők, szándékosan nem emelem most ki, csak azért indítottam a Gabesta, mert nyilván ő a legrutinosabb.
Meg ő a legalul.
A legalul, tehát hogy vele indítunk, és akkor én szeretnék azért sok-sok aranyérmet, sok-sok döntőst.
Akkor én mondom neveket, énekes Dominik.
Sokat várok el tőlük, úgyhogy mindenki tudja, hogy én a maximumot szeretném, és mindenkitől aranyat várok, és hozza ki magából a legeslegtöbbet.
Na, énekes Dominik?
Hát, mondom, mindenkitől aranyat várok, akkor végigmehetünk egyébként, és akkor megyünk jó. A lányokra, ugye ha szeretnéd.
Hát pontosan.
Ugye a Rábonói mi Dobos Rebeka, illetve a Budai Vivien, akik hosszú évek óta már, főleg a Rebeka meg a Vivian már a magyar bajnokságnak a résztvevői. A Noémi jó egy évvel ezelőtt igazolt hozzánk, és sokáig ugye a váll problémái miatt nem nagyon tudott ringbe lépni. Most kezdjük óvatosan őt terhelni. Ő fiatal, és meglátjuk, hogy mire megy majd a tapasztalt lányok között. Én bízom benne,
Vladislava,
hogy...
ott nevez 60 kilóban?
Én úgy tudom, hogy 57 lesz, de lehet, hogy nem fog most lefogyasztani. Ez jó kérdés.
Hát csak ugye a világkupa ezüstérmesről beszélünk, ez egyik legjobb
magyar boxoló. Igen, a Vlada, ő most hatalmas szériában van, hál' Istennek, és ugye az Ucinát Lábeni tornán is fantasztikusan boxolt, úgyhogy ott lehettem test közelből, és ezt végignézhettem, úgyhogy én nagyon örültem neki, mert nagyon szüksége van a nőjökölivásnak a Hámorú utca mellett, hogy más is legyen. És egyre többen leszünk, és ez a lány csapatot, illetve globálisan a nőjök körülvást, én úgy gondolom, hogy jól meg tudja húzni. És utána ugye van a 3 lány, akkor van 55 kilóba a Virbán Gabi, nyilván semmi más célja nem lehet, csak az aranyérem. Ugye 60 kilóba nincs versenyzőm, 65 kilóba a volt Kás is, aki már 2 éve velünk van, a Frank Dani, őt is nagyon szeretném, ott a 4 között, de hogyha lehet, akkor a döntőbe látni, bár ott a 65 kiló, én úgy gondolom, az hogy ez elég sűrű már. És,
azt hiszem Kruzito is oda nevez, Kovács Kruzito, és hát mindenek előtt Petri Mámilán, aki hazai ringben is boxol.
Hát akkor egyel még keményebb lesz a feladat, de ezzel nincsen semmi probléma. Szerintem az a jó, hogy a fiatalok ekkora feladatok elé vannak állítva, és versenyeznek egymással.
Persze.
Ugye nekünk mindig az a problémánk, hogy Magyarországon egy maximum 2 van súlycsoportonként olyan versenyző, aki versenyzik egymással, és valaki meg tök egyedül van, és akkora monopól helyzetben van, hogy akár el is kényelmesedhet. De szerintem sokkal jobb, hogyha hetente naponta, vagy havonta is azért megméreztetik egymással a fiatal brigád, és egyre jobb akar lenni. Szerintem a sok-sok ország ezért van előnyben állunk, mert majd a körhívásból, mert hatalmas a konkurencia, és minden nap, minden edzésen meg kell harcolnod a pozíciódért itt, meg nálunk igazán egyszer vagy kétszer az évben. 70 kiló, igen, énekes Dominik, színvédőként bízom benne, hogy megint behúzza, és egy jó teljesítményt fog nyújtani. 75 kilóba a Hegedű Zsombor, fiatal fiú, tapasztalatlan még, de szeretném, hogyha ha tudna egy olyan teljesítményt nyújtani, hogy elinduljon majd a későbbiekbe olyan úton, ahol több tapasztalata, nagy eredmények várható tőle. 80 kilóba Akilov Filip, nem gondolnám, hogy más célt kéne kitűzni, mint az aranyérem, bár Simon Márkó nagyon jól készül föl, ahogy itt különböző médiákon keresztül látom, és nagyon szeretne jó teljesítmény nyújtani, az a döntőben én úgy gondolom, hogy az egy kiváló mérkőzés lesz. 85 kilóba a Krekó Pisti fog idézőjelbe visszatérni, mindenféle sérülés, betegség és mindenféle ilyen problémákkal, démonjaival leküzdve, én bízom benne, hogy egy jó formát tud mutatni, és meg tudja mutatni, hogy ő nem csak egy tehetséges ökölvívó, hanem eredmény is tud lenni. Illetve 90 kilóba a kis Milán Rocco, aki ugye ő a trónkövetelő, tavaly ezüstérmes, és utána igazolt hozzánk, és nagyon sokat dolgozott azon, hogy egyre jobban fejlődjön. Renzini kapitány nagyon szereti őt, bízik benne, és ott a Kislevivel ugye ők is egy idézős versenyt futnak, ami szerintem mindkettőjüknek teljesen pozitív és jó hatással van a másikra. És még mindig U23-as korosztályban is ugye az Európa-bajnokságon a Milán az ott tud lenni, de bízom benne, hogy most itt a döntőbe akár egy fordított eredmény is, mint a tavalyi magyar bajnokság, ugye az a célunk. És akkor azt mondom, hogy a 7 olimpiai súlycsoportból 4 aranyesélyese van a budapesti Honvédnak, plusz ugye a lányok 60 kilóba, tehát azt nehogy kihagyjam, mert meg fognak sértődni, nem?
Azt pedig ne tegyék, mert az senkinek se jó. Arról beszélj még egy pár gondolatot, hogy ugye hát júliust írunk, ez régen is néha-néha előfordult nyáron OB, de jellemzően decemberben volt, de már tavaly is júliusban volt Tatabányán az OB, mert Liverpoolban szeptemberben volt a VB, most meg ugye azért is van júliusban Nyíregyházán az országos bajnokság, mert Szófiában EB-t rendeznek szeptemberben. Mennyire látsz el az EB-ig? Nyilván neked több bunyósod is jó eséllyel ott lehet ezen az Európa bajnokságon. Most kiemeltem például Akilov Filipet, mondhatom, aki meglepne, ha nem azt mondanád, hogy éremér utazik erre az EB-re.
Hát a Filip ugye azt még kíváncsi leszek, hogy 75 vagy 80 kilóval.
Az egy másik kérdés, igen.
Fog indulni, vagy szeretné indulni ugye az Európa-bajnokságon, ugye itt az edzővel, meg edzőjével ugye a Zsoltival, illetve a Renzinivel is még majd egyeztetünk kell, hogy a Filip az hogy lenne hasznos ezen az Európa-bajnokságon, hogyha indulna. Én nagyon messzire ellátok, tehát én már ilyen olimpiai környékén járok, ugye jövőre azért van egy csomó olyan nagy feladat, ami ugye a kvalifikáció, Európa játékok, megint kvalifikáció, és világbajnokság áprilisban, tehát sűrű a jövő, az nagyon sűrű év lesz, válogatott szempontból is, és ehhez nekünk, mint kluboknak, klubvezetőknek, klubedzőknek így oda kell tenni magunkat, hogy olyan válogatottat tudjunk kiállítani, mint például most az Usztinád lábeni tornára, hogy sok-sok éremet érhessenek haza a világversenyekről is, és ez úgy gondolom, hogy a magyar kövívást ez így viszi előre és tovább.
És nyilván nagyon kell figyelni, hogy melyek az olimpiai súlycsoportok, mert ugye nem mindegyik az, mert ott nem 10 plusz 10 van majd Los Angelesben.
Igen, azért is mondtam, hogy azért is emeltem ki az előbb, hogy itt a 7 olimpiai súlycsoportból 4-ben ugye a honvédosok azért ott vannak az elején, és ez nekem nagyon nagy büszkeségem, hogy így tudjuk szolgálni a magyar ökölhívást, hogy ezen a súlyokban, illetve azokon a súlyokon kívül is azért tudunk embert indítani, illetve ott tudunk lenni eredményesebb csapatok között.
Mert ugye Akilov esetében ugye mondtad, hogy 75 vagy 80, hát ugye a 80 az olimpiai súlycsoport, a 75 van. Nem, illetve Virbánnál ott ki is hangsúlyoztat, hogy 55 kiló, de ugye ott meg az 50 kiló nem olimpiai súlycsoport, ahol meg van egy szakapistánk, aki kérdés hogy mennyire képes az 55 kilót majd minőséggel megtölteni, de azért nyilván róla nem szabad elfeledkezni, mert ha olimpiára akar menni, akkor kénytelen 55 kilóba boxolni.
Ez így van, és a Pistit az hihetetlenül sajnálom, mert egy rendkívüli jó eredményekkel rendelkezők, jó és tapasztalattal és minden adottsága megvan ahhoz, és vele ez az új súlycsoportváltások nagyon-nagyon kitoltak, főleg az, hogy 50 kiló nem olimpiai súly, az 55 kiló az fizikailag meg súllyal bele tud ő erősödni, meg tud izmos lenni, de olyan méretbeli különbségek vannak már 55 kilóban, hogy a Virván Gabi az jóval magasabb a Pistinél, és a Gabesz is inkább az alacsonyabb, vagy a középméretűek közé tartozik nemzetközi szinten. Tehát, hogy Magyarországon 55 kilóban most jövőre ki fogja nyerni, az egy dolog. De hogy nemzetközi szinten ki tud eredményes lenni, az már egy úgy következő kérdés, és ugye, de ez egy ilyen versenykutás, tehát ezzel nincsen probléma. Ők is már hát lassan 10 éve, 12 éve, nem is tudom hány éve ugye versenyt futnak, és időről időre összekerülnek, de ezzel sincsen problémám.
Mikor költözöl Nyíregyházára jövő héten?
Jövő héten mi kedden indulunk, előző nap mi már lekocsikázunk, itt a nagy melegre, meg mindenféle pihenési szempontból, és tekintettel, és lemegyünk kedden, ott csinálunk egy átmozgatást, és szerdától meg teljes erőbedobással ugye már ott a magyar bajnokságra koncentrálunk. Viszonylag közel tudtam szállást foglalni, úgyhogy még ott a plusz buszozási időt sem kell majd beleszámítani, főleg úgy, hogy egy ring lesz, ha jól emlékszem, és igen, már délelőtt 11 körül elkezdődnek a programok, tehát jó hosszú napoknak nézünk elébe, de én úgy gondolom, hogy az esetek nagy részében a klubok erre az egy versenyre, vagy erre a versenyre készülnek, úgyhogy ott fogunk lenni reggeltől estig, és élvezzük magát a magyar körívást.
Na hát ez tökéletes zárszó, Bajsai Károlynak, akkor nyilván meg a honvédosoknak egy kalappal az országos bajnokságra, mert ne feledjük, akkor július 15 és 18 között a nyíregyházi Continental Arénában a 103. Papp László Elit Ökölvívó országos bajnokságot rendezik. Bajsai Károlynak még egyszer köszönöm szépen, ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező Ökölvívó magazinja. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió Ökölvívó magazinja. Képzeljétek, a norvég honlapokon terjed a hír, hogy visszaütött a pofon. Megjött a régen várt tavasz, kezdődhet egy még újabb szakasz. Sok gyerek is a vásárló tömeg nézi, hogy ez mégis hogy lehet. Áttört a víz a gátakon, áttört a homokzsákokon. Ha nem baj, én is megpróbálom, van célom és van irányom, van más, van alternatív, ami előtt bekrakol a klíma. Mindig megújítom magam, bennem nap energia van, nem lépünk is tehelyére, egy a jelszó. Felfordulásba is izgulni, ne legyek pálna Japánba. A fuldokló autó még dudál, nem még, de nincsen már tovább. Áttörte a víz a gátakat, Bécsbe fogadja a szörteszkásokat. Ha nem baj, én is megpróbálom, van célom és van irányom, van más, van alternatív, ami előbb bekrakol a klíma. Mindig megújítom magam, bennem nap energia van, nem lépünk is tehelyére, egy a jelszó. Tartós béke, tartós béke, tartós béke, egy a jelszó.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak.